baromi nehéz azt megtalálni, hogy mi az a tudásforrás, ami tényleg értéket jelent. És talán egyébként szerintem erre az ilyen rendezvények, egy expo, az egy nagyon jó szűrő. Nem nagyon van olyan piac, ahol konkurens nélkül egy nagy kék óceánban tudok egyedül lavírozni. Már icipici pocsolyák sincsenek, amik akár csak halványkékek lennének. Gyakorlatilag mindenhol konkurencia van.
Ez egy különleges megérne szerintem. Ez egy rendőrtiszti főiskola.
Igen, és én 18 évig rendőr is voltam emellett. Tehát, hogy
18 évig?
18 évig, így van.
Ez itt a Vedd fel a versenyt. Egy hiánypótló podcast digitális kereskedelemről webáruházaknak és elkereskedőknek. Neked szól műsorunk, ha érdekel a digitális kereskedelem világa, ha a webáruházat üzemeltetsz, vagy ha még csak most tervezel webshopot indítani. Naprakész adatok, esettanulmányok, nemzetközi és hazai trendek első kézből, mellébeszélés nélkül, valódi szakértőktől. A mikrofon mögött a műsor házigazdái, Kolbert István és Madar Norbert. Maradj velünk, és vedd fel a versenyt a legnagyobb webáruházakkal! A műsor támogatója a Boxy, a webáruházak fulfillment partnere, valamint a GKID, a webáruházak piackutató és tanácsadó partnere.
Nagy szeretettel köszöntök minden kedves nézőt és hallgatót. Ez itt a Vedd fel a versenyt külön kiadása. A második évad előtt gondoltuk, hogy jelentkezünk egy adással az e-commerce expo apropóján. Vendégünk Kulcsán Robi, az e-commerce expo megálmodója és a Shoprendtel alapítója, de majd erről részletesebben beszélünk, és szokásos műsorvezetőtársam Norbi.
Sziasztok!
Sziasztok!
Arra fogunk beszélgetni, hogy az elmúlt években jelentős növekedés volt az elkereskedelemben, még a Covid alatt is. És idén az látszik, hogy egy megtorpanás lesz a legtöbb elkereskedőnél.
Ebben sőt, az... már egyébként tavaly is.
Igen, igen, és már van is, ha még árbevételben nem, de tranzakciós számban ez abszolút már észrevehető.
De kiszámolja, igaz Norbi? Hogy...
igen, kiszámolja, és az a meggyőződésem, hogy egy ilyen időszakban sokkal inkább felértékelődik a szakmai tudás, a kompetencia szerepe az elkereskedőknél is. Nem elég már csak készleten tartani termékeket, hogy növekedni tudjunk, és ezért vizsgáljuk meg azt a témát, hogy honnan tanulhatnak, honnan inspirálhatnak a magyar elkereskedők. És szerintem ennek egy kivel apropója akár a február 23-ai e-commerce expo is, hogy akkor vizsgáljuk meg több területet, és akkor beszéljünk arról, hogy egyetem mi honnan tanulunk, inspirálódunk, és hogy egy magyar webáruháznak honnan érdemes tanulnia, mert ugye nem minden forrásból lehet mindig meggyőzésem szerint megfelelő.
Hát meg hogy hogyan válaszunk, szerintem ez is egy nagyon kardinális kérdés, hogy az információ dömpingből, rendezvényáradatból mi az, amit érdemes figyelembe venni a döntéskor, és hogyan rakjuk össze azt a tudást, tehát amiből akár mi, meg nyilván a maga a kereskedés, a webáruházunk is fog tudni profitálni. Na de miért belevágunk? Mutassuk be vendégünket szerintem, Kulcsár István Robi, ő itt most velünk, harmadikként, aki a Shoprenter, illetve az elődje a Webshop Experts megalapítójaként, illetve egyik megálmodójaként most már lassan 2006 óta, lassan számoljunk is gyorsan, akkor hány éve is? 17 éve, 18 éve, lassan nagykorú leszel gyakorlatilag ebben a szakmában, ebben a minősítésedben, elkereskedelemmel, elkereskedőkkel foglalkozol, jól mondom?
Nagyjából igen, ugye 2006-ban indultunk, akkor kifejezetten ugye ilyen projektszintű megvásárolható webáruházakkal. Ugye ennek az volt az apropója, hogy akkor még a bérelhető platform az, tehát nem úgy tűnt, hogy ebből ekkora durranás lesz. És hát ugye mi is hogy kezdtünk neki, úgy mint minden tejfeles szájú vállalkozó, hogy majd itt két éven belül piros Ferrari, meg kacsalábon forgó palota, meg minden ilyesmi lesz. Hát elárulok nektek egy
csak nagy titkot. Csak egy piros BMW lett bele,
nem? Arra vágytam a legjobb, hogy legyen egy piros BMW. Nem, igazából nem lett, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy hát vajon miért nem lett, pedig beleraktuk az összes erőforrást, amit bele kell ehhez a dologhoz rakni.
Akkoriban a Webshop Experts, vagy Webshop Experts az egyedi fejlesztéseket csinált,
egyedi nem? Fejlesztés, tehát, így van. Jomla, Joomla alapú más. Webáruházakat csináltunk, tehát hogy ugye ugyanúgy, mint a mai napig megmaradt egy pár ilyen projekt alapú webáruház fejlesztő cég, akkor mi is ebbe a sorba álltunk be. Nekünk akkor az volt az újdonságunk, az volt az értékajánlatunk, hogy akkoriban még nem nagyon volt kifejezett dedikált webáruház fejlesztő cég, tehát akkor mindenki azt mondta, hogy weboldal és webáruház. A másik pedig az, hogy mi kiírtuk az árainkat.
Ugye, az ízlegessük, hogy tehát 2006-2008, tehát azért akkor még a webáruház piac az szerintem is nem volt piac, csak egy ilyen játszótér maximum, ahol
igen, egy ilyen vanabi piac, egy icipici homokozóval, amiben páran ott a kis lapátjukkal játszadoztak. ugye megcsináltuk akkor, csak hogy egy kicsit a témához is kapcsolódjak, az első ilyen infótermékünk az volt, amit ilyen csali anyagnak legyártottunk. Ezt úgy hívták, hogy elkereskedelem a gyakorlatban. Ez egyébként érdekesség, hogy a mai napig megvan, és sose felejtem el, a felütése az úgy szólt, hogy az elkereskedelem mára egy 30 milliárdos üzletté változott. Tehát ez volt az első ilyen elkereskedelem a gyakorlatban, kis pamflet, kis füzetünknek a felütése. Aztán rájöttünk, hogy hát bizony a világ nem erre tart, hanem mindenhol, ahol a rendszerek standardizálódhatnak, ott standardizálódnak is. És ugye ezeket a rendszereket pedig már nem érdemes megvenni, hanem egyre inkább ugye a bérelhető platformok kezdenek előtérbe kerülni. A fejletlen elmaradott nyugaton, és akkor azt mondtuk, hogy erről a vonatról mi sem akarunk lemaradni, úgyhogy akkor kezdtük el ugye 2011-ben a Shoprendet fejleszteni.
Akkor már volt olyan példa, ami előttetek állt, hogy ezt kéne valahogy...
Akkor már ugye külföldön már nagyon sok ilyen példa volt, és hát ugye Magyarországon a legnagyobb konkurensünk ugye az UNASZ, ők pedig ugye nagyon, tehát ők azt hiszem 2005-2006 környékén, tehát ők eleve bérelhető platformon indultak el már akkor, amikor mi ugye még megvásárolhatóval kezdtünk. Úgyhogy volt már. Nyilvánvalóan ez előny is és hátrány is, tehát hogy pont azokat a hibákat, nehézségeket, bonyodalmakat akartuk kiküszöbölni, amik adott esetben nem csak a magyar, hanem a külföldi bérelhető platformoknál is megvoltak, és mindezt onnan tudtuk, hogy ugye mi egy más kultúrából, mi egy megvásárolható projekt alapú ökoszisztémából jöttünk, és ennek igyekeztük ugye az előnyeit átmenteni a bérelhető webáruházas platformokra.
Én emlékszem erre a pontra, vagy erre az időszakra, amikor a Shoprenterre kijöttetek, akkor ez nem volt annyira egyértelmű, hogy a Shoprenter az a Webshop Expertsnek a folytatás. Tehát, mint hogyha az elején próbáltatok valami ilyen side projektként kezelni, de lehet rosszul érzem.
Nem is side projekt volt, hanem hogy ha a teljes igazságot kellene elmondani, és már nem biztos, hogy mindenre én is pontosan emlékszem, így tizenpár év távlatából, de ugye a legnagyobb nehézség az nekünk az volt, hogy projektszintű webáruházakban akkor piacvezetők voltunk Magyarországon, amikor elkezdtünk a bérelhető platform felé
elmozdulni. Neked kötött is az ügyfélkör, gondolom.
Az ügyfélkör az ugyanaz volt, és ugye azt kellett mondani, tehát ugye az egy nagyon izgalmas dolog, hogy egy megvásárolható webáruház akkor volt 1,5 millió forint, egy bérelhető webáruházért meg el tudtunk kérni mondjuk 5-10 meg 20 ezer forintot. És akkor az az ügyfél, aki korábban ott hagyott nálunk 1,5 millió forintot mondjuk egy webáruházra, az most hirtelen azt mondta, hogy jó, akkor kérek egy bronzcsomagot 5000-ért. És ugyanúgy elindította az áruházát, és ugye itt egyszerűen magát, a szkópot kellett egy kicsit kibővíteni, és nem hogy szűkebb célcsoportra lőttünk, hanem pontosan elkezdtünk ugye a sales funnelünket, és főleg ennek a funnelnek a tetejét, ezt ugye a bérelhető rendszerhez fel kellett építeni, és valahogy meg kellett tudni különböztetni egymástól ezt a két dolgot, ezért kezeltük ezt, tudtuk, hogy ez az irány, tehát tudtuk, hogy a Shoprenter lesz az irány, és abba akarunk menni, mert abba az irányba kell mennünk, mert ugye ezt a trendet diktálja a nyugat felénk, és valóban ez a működőképes modell, látjuk azóta, hogy ez valóban bejött, csak azt nem tudtuk, hogy ezt hogyan tudjuk úgy megcsinálni, hogy ne legyen ebből ugye arcvesztés, tehát ezt jól elkülönítetten kellett kezelni a projektszintű áruházas munkáinkat, és ugye a bérelhető rendszereket.
Akkoriban mi volt a webáruházak átlagos tudás szintje, hogy emlékszel? Tehát, hogy felkészültek voltak a cégek, akik akár a Shoprenterbe, akár korábban még a Webshop Expressbe jöttek, vagy ilyen mindenki csak az aranyású effektussal ment, és nem tudta, hogy miből vág bele?
Igazából aranyású effektus. Én azt gondolom, minden piacon, minden területen vannak ilyen early adopterek, akik viszonylag korán azt látják, hogy igen, ezt ki kell próbálni, igen, ez egy trend, felülünk erre a vonatra, hiszen nem akarunk lemaradni róla, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Nem tudjuk még, hogy hol visz a vonat, de szeretünk vonatozni. És vannak azok, akik ugye ez a megfontolva haladó ügyfele. Mondok egy példát, ugye volt olyan ügyfelünk, aki még a VS és a Webshop Expertes időkben, ugye 3 csomagunk volt, és a csomagokhoz ilyen kis stilizált dobozokat raktunk ki, hogy bronz, silver, meg gold változat. És akkor az szépen ott volt ugye egy ilyen kis doboz design. És volt olyan ügyfél, akinek elkészítettük a 1,5 milliós webáruházát, és kérdezte, hogy hol a doboz. Tehát, hogy ő azért is fizetett, neki kell egy doboz.
Mi is a YouTube-tól kapandó, nem tudom. Ezüst plakettre, szóval végül is át tudom érezni.
Úgyhogy
csak 95.500 követőre, igen, van szükségünk ehhez.
Szóval még egy fél év. Nem?
Ahhoz kicsit bulvárosabb témákat kéne tolnunk fél év alatt. Ami engem nagyon érdekelne, hogy említetted, hogy megcsináltatok ezt az elkereskedelmi gyakorlatban infoterméket. És abban összegyűjtöttek egy elkereskedelmi tudásanyagot. Ezt honnan tanultátok meg, vagy honnan, milyen forrásból inspiráltatok? Ugye az nagyon fontos önmagában az, hogy ti, mint platform, segítsetek a kereskedőiteket, az ügyfeleiteket abban, hogy sikeresebbek legyenek a az elkereskedelem, nagyobb legyen a forgalmuk, ez egy nagyon jó irány, hogy honnan is inspiráltatok akkoriban például.
Az egész úgy kezdődött, tehát hogy visszakanyarodjunk az elejéhez, mert szerintem ez másoknak is egy izgalmas dolog, hogy hogyan indul el egy vállalkozás. A miénk úgy indult el, hogy ugye mi általános iskolában voltunk osztálytársak, hárman, meg ugye Csabának, a Innonik ügyvezetőjének, sokáig ő volt ugye a Soprendernek is ügyvezetője, és Csabának az öccse.
Zajdó Csaba.
Zajdó Csaba, így van, Csabának az öccse, és akkor Szabolcs, illetve említsük meg akkor, hogy mindenki teljes legyen a névsor, Gály János volt még ugye a negyedik alapítótárs, és azt tudtuk, hogy szeretnénk valamit közösen csinálni. És először elmentünk ilyen uniós pályázat, ugye 2004 akkor léptünk be az Unióba, és hogy ez nagyon hot topic volt, gondoltuk, hogy erre biztos lesz igény, megcsináltunk ilyen uniós pályázatíró tanfolyamot, nem. Aztán Csabának jött az ötlete, hogy kellene valami olyasmit csinálni, ugye ő programtervező matematikus, meg közgazdász volt párhuzamosan, a János programtervező matematikus, a Szabolcs előbb lett programtervező, aztán lett közgazdász, én pedig ugye a rendőrtiszti főiskolára jártam, tehát azért itt is legyen teljes a névsor.
Ez egy különleges megérne szerintem,
ez egy
rendőrtiszti főiskola.
Igen, és én 18 évig rendőr is voltam emellett, tehát hogy...
18 évig?
18 évig, így van. Tehát ez kevesen tudja, amikor mi megismerkedtünk egymással, én akkor még hivatásra állományú rendőr voltam. Amellett, hogy ugye akkor...
Ruhásként, vagy
igen, olyan? Igen, én nyomozó voltam. Úgyhogy, de mondom, ez egy... Tessék, itt van nektek a bulvárosabb téma, tehát nem hiszem, hogy sokat fog termelni, de azért...
18 évig rendőr voltam.
Ezt meg 10-erbe így külön kivágjuk, és akkor megküljük egy kicsit.
Figyelj, ez...
Szóval...
Hány webáruházat csuktál le?
Igen, szóval, hogy...
közben.
Olyan nem volt... Viszont mondom, számtalan izgalmas dolog volt, ahol ez kiderült. Volt olyan, aki hozzám jött feljelentést tenni, ugye miután lenyúlták, a saját kollégái ugye nem számláztak, szóval, hogy ki tudtam én ezt használni, maradjunk annyiban, de hogy visszakanyarodjunk a témához, ugye Csabáé volt az alapötlet, hogy ki kéne használni azt, hogy marketing, meg webáruház, tehát valamint, hogy programozói szaktudás, és hát ugye 1000 millió cég volt már akkor, aki weboldalakat tudott csinálni, és akkor jött, hogy oké, szegmentáljunk valahogy ezen a piacon, és mi csak webáruházakra fókuszáljunk, mert azt gondoltuk, hogy ez a kis homokozó, ez előbb-utóbb egyre nagyobbá és nagyobbá fog válni, és hogyha követjük azt a trendet, hogy Amerika meg a Nyugat után vagyunk, pár évvel mindig lemaradva, akkor előbb-utóbb ez egy igazán nagy biznisz lesz, és rengeteg webáruház fog Magyarországon nyílni. És így indult el az egész, és azt tudtuk, hogy ehhez viszont kutya kötelességünk edukálni a célcsoportunkat, mert akik akkor voltak a piacon, azok sok esetben még azt sem tudták, hogy mi az a webáruház, és ameddig nem tudod, hogy van igényed valamire, tehát a mi feladatunk az sok szempontból nem is annyira egyszerű marketing tevékenység és egy sales funnel megtöltése volt, hanem ugye az edukáció az leginkább ugye az igény megteremtésére vonatkozott, tehát ez egy termék bevezetés volt egy piacra, az, hogy ember, neked igenis szükséged van egy webáruházra, mert akkor a legtöbb kereskedő még nem úgy tekintette erre, mint egy painkillerre, amit ugye mindenképpen most már a webáruház, az, hogy legyen webáruház, az egy painkiller. Ha nincs webáruházad, versenyhátrányba kerülsz. Tehát innentől kezdve ez kell.
Vagy közmű.
De mondjuk egy Optimunk adott esetben, ugye az, hogy legyenek menő pop-up-jaid, meg hatékony, az egy vitamin termék, abszolút, és arra nem feltétlenül van, ugye azt gondolod szükséged. De ha okos vagy, akkor nyilván szedsz vitaminokat is, mert sokkal jobban jársz, és ugyanez a helyzet volt ugye 2006-ban a webáruházakkal is, hogy akkor még a webáruház volt a vitamin, hogyha akartad, akkor
nice
igazából
to have, nem
nice to have, ha van, de ha nincs, akkor is. És olyan megmosolyogtató dolgokra kellett még akkoriban válaszolni, mondjuk egy-egy ilyen személyes találkozón, amikor kimentünk ügyfelekhez, hogy hát ő attól fél, hogy mondjuk a webáruház az el fogja vonni a forgalmat a fizikai üzletétől. És akkor te szépen elkezdted magyarázni a multi-channel retailinget, és tátott szájjal nézték az emberek, hogy atya úristen, valóban a fizikai üzletben...
Ez a tudás, ez a Csaba ötletéből adódó, utána így egy ilyen felvett tudás volt? Vagy?
Ez abszolút felvett. Nekem úgy lett felvett tudás, hogy Csaba hozott egy nagy stóc könyvet, hogy ezeket tudni kell.
Bújtad a könyveket, és
nem Igen. Tehát, hogy mondta, ha ebben benne akarok lenni, akkor nyilván
akkor te magad is nekiálltál, és akkor elkezdtél
önképzés, szakmai. Abszolút.
És Norbi, te honnan?
Vártam a kérdést.
Honnan tanultál elkereskedelmet?
Azért jó, hogy most teszed föl, és nem mondjuk fél óra múlva, vagy 20 perc múlva, mert addigra már kivesítitek az elolvasott könyvek mennyiségét, amiben én nem hiszem, hogy túlságosan versenyképes lennék. Én nem vagyok ez a könyvolvasó típus.
Tehát nyugi, én sem amúgy. Tehát, hogy...
ha volt egy korszakom, nekem is az egyetem vége fele, 2008-9-10, amikor ez ilyen szexi volt, és akkor így én is elmentem a HVG könyvekbe, néztem, melyik az, ami talán közel van hozzám. Nekem szélszes könyvek voltak akkor, amik nagyon inspirálók voltak. De nekem nem a könyv volt az, ami ebbe a szakmába sokat lökött, hanem csak hogy akkor itt a különböző pályákat ugye említsük, te pontosan tudod, de lehet, hogy a Robinak nem annyira van meg, hogy én nekem meg légiközlekedési múltam van. Tehát nekem nagyon sokáig az volt a pályatrekkem, hogy én majd pilóta leszek egy légitárságnál, és ez ebből a trackből jött aztán az e-commerce, illetve az elkereskedelemre épülő tanácsadás, amit a mai napig csinálok én is, most már idén 10. éve saját cégbe. Na de hogy a lényeg az, hogy engem arról a pályáról nagyon nem hittem, hogy bármi is le fog tudni téríteni, addig, amíg nem kezdtem az egyetemi koromban látni TED előadásokat, meg olyan akár egyetemen meghívott vendégelőadókat meghallgatni, akik az akkor újdonságnak számító modelljeikről beszéltek. A mai napig emlékszem ingatlan.com-os előadásra, vaterás előadásra, ha emlékeztek, akkor volt egy ilyen Vera kampányuk, hogy a csaj mindent is adott a házban. Az nagy hatása volt rám, Netpincérnek az akkori felfutása nagyon inspiráló volt, hogy ugyanabban a kollégiumban, ahol mi laktunk, két srác kajálni akart, és nem tudtak pizzát szerezni maguknak, ezért kitaláltak hozzá egy platformon. És ezeket hallani élőben, ott látni azt, amikor bejött az előadó, és sugárzott belőle azt, hogy mennyire szabad, mennyire laza és éli az álmait, egy olyan székben ülve, ami nekem akkoriban azt jelentette, hogy beosztás szerint éltem, hajnalba keltem, éjszaka mentem haza, nem volt ünnepnapom, nem volt hétvégem, az nekem iszonyatosan átformálta a hozzáállásomat, hogy ebben mennyire nagy potenciál van, és hozzá kell tennem azt is, hogy a Corvinuson, ahol én diplomáztam, ott elindult egy e-business képzés, aminek az akkori gárdája, tudásanyaga, bár természetesen, ahogy te is mondtad, sose lehet ez napra kész, és volt benne nyilván egy csomó elavultság, de mégis annyira, és ebben egyébként az akkori tanárom Kis Gergő nagyon sokat segített és tett érte, nagyon sok gyakorlati példa, napra kész példa, esettanulmány volt Amerikából, Németországból elkereskedelem tekintetében, és ezek a példák nekem nagyon sokat adtak abba, hogy basszus, kell nekem az, hogy én egy csőnek a végén üljek, és egy kormányt fogjak, ahelyett, hogy építhetnék egy saját vállalkozást is. És nekem az utolsó csavar az volt benne, hogy sosem az vonzott, hogy építsek egy 18. vagy akkor még csak mondjuk 5. webshopot, hanem hogy, ahogy te is mondtad, ezt a piacot valójában akkoriban csak így ízlelgették, kóstolgatták, még itt Magyarországon, de senki sem tudott keretet adni neki, hogy merre az arra, hogy csináld, mik a best practice-ek, egyáltalán mekkora ez a piac, ugye 30 milliárd, az nagyon nagy dolog volt akkor, de 2006-7-8-ban még annyira se beszélhettünk, tehát hogy nem volt ennek a mérési módszertanos, aki dolgozott. Tehát engem ez a része, hogy ebben lehetne valamilyen fajta útmutatást adni a többieknek, az rögtön megmutatta magát, és nagyon tetszett, és utána meg már ez hozta magával azt is, hogy nem csak elkereskedelemben kezdtem el így informálódni, vagy tudást szerezni, hanem a tanácsadási világban is, meg a piackutatásban is el kellett mélyülni. Ez a három láb, ez a mai napig végigkíséri az életemet, hogy elkereskedelemből csinálom most is egy podcast sorozatot, elkereskedelemmel foglalkozunk, hiszen látszólag mi is elkereskedőknek tűnhetünk, de valójában épp annyira fontos nekem személy szerint az is, hogy mondjuk merre megy egy audit szektor, milyen módszertanok mentén lehet jól mondjuk 2023-ban auditálni egy elkereskedőt. Érdekel az is, hogy milyen módszertanokkal lehet ma mérni azt, hogy egy fogyasztó milyen preferenciákkal rendelkezik, hogy lehet adatot szerezni a kereskedőktől, akár automatizáltan. Tehát ez egy nagyon sokrétű dologá hízod, de az első triggerem az egyértelműen az volt, hogy látni jó példákat, kiállni, és szerintem ennek a kultúrája mai napig nagyon fontos és inspiráló, hiszen majd nálatok is a konferencián, az expón is kellenek ezek a húzónevek, ezek az előadások ahhoz, hogy a még csak nem is járó, hanem lépegető, járni tanuló kereskedők, azok ott rájöjjenek arra, hogy hova lehet eljutni.
Kellenek az ő bevonzásukhoz, de akkor itt ezt meg is challenge-elem, hogy de egyébként kellenek mondjuk ahhoz, hogy valóban tanuljanak a kereskedők?
Szerintem más szintek vannak. Teljesen más egy induló kereskedőnek, hogy mit kell megtanulnia, meg teljesen más mondjuk, amikor mondjuk éves 100 millió szintről kell növekednie,
éves
térdimenziót váltani, de az most nem akarok ilyen példákat behozni, de hogy szintet kell lépni, akkor mindig teljesen más tudás kell, és teljesen más mondjuk egy egymilliárdos kereskedőről.
Éves egymilliárdos kereskedő, aki egyébként azért valljuk őszintén, mert szinte mindent tud a saját piacáról, tehát hogy nagyon-nagyon kevés újdonságot.
Tud mindent? Az auditjainkban nem ez derül ki.
Igen, az egyik oldalról, a másik oldalról
pont pedig... Pont ez a veszélyesben, hogy azt gondolja, tudja egyébként.
Igen, de hogy arra akartam, nekem volt egy ilyen nagy felismerésem, pont az elmúlt napon beszélgettünk arról, így az Expo szervező gárdájával, hogy ugye kezdő rendezvény, haladó rendezvény is, hogy az mindig problémát okozott, hogy vajon be lehet-e hozni elég haladó előadást is. Bevallom nektek őszintén, hogy nagyon sok expóra, nagyon sok rendezvényre eljárok, de én még olyan igazán haladó előadást elkereskedelem témakörében nem hallgattam. Egyszerűen azért, mert én most azt gondolom, hogy ennek a dolognak szerintem nincs egyszerűen akkora vertikuma, amit egy 25 perces, 50 perces, 1 órás előadásban, de akár egy 2 órás ilyen workshopban meg lehetne. Tehát az a kereskedő, akinek mondjuk van egy 1 milliárdos áruháza, penge az online marketing csatornákba. Az elején még magának állította be az ECET, tudja, hogy mit lehet belőle kihozni. Ő csinálta meg az első TikTok csatornát, ő vette fel az első videókat, ő csinálta a cég saját Facebookját nagyon sokáig, majd utána kiszervezte nyilván, ahogy elkezdett nőni, de ő saját maga berakta az effortot, berakta az erőforrást, és saját maga megtanulta ezeket. Megtanulta a menedzsment dolgokat, megtanulta a cégben a logisztikai folyamatot, hiszen ez egy tipikus magyar KKV betegség, hogy az ügyvezető egyben a
pont ezt akartam mondani, ez a logisztikai ismertette most egy kereskedő.
Így van, de egy idő után nyilván elkezded bevonzani majd, ha szeretnél növekedni, elkezdesz ugye delegálni, de hogy itt igazából neked, kereskedőként, az, hogy a céged sikeres legyen, az leginkább szerintem már csak azon múlik, hogy a céged executionje, a kivitelezés, a folyamatmenedzsment, meg maga a felállított alapok, tehát a menedzsment szemlélet, az mennyire jó. Semmi köze nincs már magához az elkereskedelemhez. Én azt gondolom, hogy egy 1 milliárdos, 2 milliárdos cégvezetőnek már egyszerűen nincs olyan rendezvény, ami olyan igazából újat tud mutatni, és ez nekem egy nagyon nagy felismerés, mert ez számomra ez nem azt mondatja, hogy akkor ezek a kereskedők innentől ne jöjjenek el mondjuk egy expóra, vagy ne menjenek el egy bármilyen külföldi rendezvényre, hanem sokkal inkább a célt kell más megváltoztatni, ami miatt nekik érdemes egy ilyen rendezvényre el. Hogy ez a networking egyébként, vagy bármi más, az egy más kérdés, de szerintem egyszerűen nincs olyan szintű vertikuma a tudásnak, amit át lehet adni egy ilyen rendezvényen. Ez az én véleményem, de kérdezlek titeket, hogy ti erről mit gondoltok, mert ez nekem tegnap egy ilyen felismerésem volt, úgyhogy annyira új, hogy még nagyon sokat nem tudtam erről beszélgetni senkivel.
Én ezt adjanak ők elő.
Adják ők, igen, de hogy én ezt ányolnám, minimum ányolnám, de lehet, hogy még akár az ellenvélemény is megfogalmazható, hogy szerintem egy szemléletet tud formálni. Tehát lehet, hogy te fölépítettél egy ilyen céget, és mindent te csinálsz, és aztán jön valaki, aki effektív, tehát hogyha egy szó szerint nézed, akkor nem ad új információt, de a szemléletmódja, a tárolása, az a holisztikus szemlélete, hogy az egész problémát megközelítette, az tud téged annyira inspirálni, hogy aztán a saját problémáidat is más szemmel nézve, vagy egy picit legalább hátrébb állva új lökést adja saját lendületednek, hiszen te vagy a driver az egésznek, de akár a csapatodnak
bár is. Bár lenne erre valami tök jó eszköz, ahol ilyet lehet csinálni. Ja, auditnak hívják, igen. Tehát, hogy,
igen,
tehát hogy azt mondom, hogy erre vannak viszont jobb eszközök egy konferenciánál, de ettől függetlenül még értem, amit mondasz, és azt is abszolút adom, hogy igen, adjon ő elő, csak azzal, hogy ő előad, azzal igazából...
Hát ő nem fogja nyilván ezt a saját igényet kielégíteni.
Igen, és azt mondanánk, hogy oké, hát akkor ne adjon ő elő, akkor itt legyen egy kerekasztal beszélgetés. De akkor meg azt mondom, akkor ne legyen kerekasztal beszélgetés, hanem menjen el egy mastermind csoportba, és ha már értékes az ideje, mert értékes egy több milliárdos cégvezetőnek az ideje az egyik legnagyobb értéke, akkor azt az időt, azt adott esetben egy mastermind csoportban sokkal jobban tudja szerintem hasznosítani. Tehát mondom még egyszer, nem azt mondom, hogy szerintem nincs értelme eljönni, mert számtalan egyéb okból igenis érdemes ilyen rendezvényekre több milliárdos cégvezetőknek is eljönni. A kicsiknek meg abszolút must have. De hogy a nagyoknak én eljutottam oda, hogy szerintem sokkal inkább más célokat tűznék elők, vagy más értékajánlatot raknék eléjük.
Belemegyünk abba, hogy miért nem érdemes elmenni az expóra, akkor kicsit beszéljünk arról, hogy miért érdemes elmenni az expóra.
Na ez igen, tehát hogy akkor, hogyha nem vagy több milliárdos cégvezető, vagy adott esetben mondjuk egy több milliárdos cégnél vagy kezdő marketinges, vagy egy több milliárdos cégnél vagy kezdő logisztikus, vagy egy több milliárdos cégnél vagy valaki, vagy esetleg ennél kisebb
nem
cég vagy.
Nem vagy a rendszer középpontjában lévő vállalkozó, a
nem te vagy a cégvezető, nem te vagy a CEO,
hanem valamilyen feladatkört
látsz. Vagy ennél kisebb cégnél te vagy az ügyvezető, akkor igenis érdemes eljönni háromokból kifolyólag szerintem. Az egyik az, hogy van 65 kiállító. Ez a 65 kiállító ott lesz egymás mellett, ott lesz egy boxi, ott lesz mellette egy webshippi. Ott lesz egy MPL, ott lesz mellette egy GLS. Ilyenkor ugye van egy nagyon-nagyon erős kényszer ezekben a cégekben, és hát bocs, hogy ezt mondom, de tényleg így van.
Őszintek vagyunk ebben az adásban.
Hogy versenyképes árat adjunk, olyan árat adjunk sok esetben, amit adott esetben, ha csak úgy az utcáról beugrana hozzánk valaki, akkor nem adnánk oda. Miért? Mert itt sokkal kézzelfoghatóbb ugye az opportunity kosztja egy kihagyott ügyfélnek, hiszen ha látom, hogy ott van a kezébe, ott szorongatja már a GLS-es ajánlatot, akkor igenis megpróbálom most rávenni arra, hogy a végén mellettem döntsön, mert ha nem mellettem dönt, akkor itt biztosan tudom, hogy a konkurenciát fogja erősíteni.
Meg tudjátok, a személyes élmény, az nagyon fontos, hogyha ott vagy, élőbe tudsz beszélni, megnézed, hogy a stand mondjuk milyen igényes, stb. Boxi standon kávét is ihatsz, és akkor úgy tudsz beszélgetni sokkal felszabadultabban, és hogy mindenkitől
kapatsz. Mi van a kávéban?
Jó, nagyon jó a kávé, nagyon jó a barista, de nem is az anyag, hogy tudod, hogy nem az, hogy csak ott állsz, hanem
abszolút.
Szépen iszol egy kávét, sokkal azabban tudsz beszélgetni, és kapsz egy olyan személyes benyomást, mint amit mondjuk telefonon, vagy egy ilyen formális keretben mész, egy irodában, nem.
Meg amit hetek alatt tudnál összeszedni. Van, tehát nekem, van, nekem az a másik, hogy időpontot egyeztetni a GLS-sel, az MPL-el, a Foxposttal, a Boxival, az iLogistic-kel, a Webshippivel, a Complex, tehát ez idő, ez mind erőforrás. Ezt itt egy helyen igazából olyan értékesítőkkel, akik tényleg arra vannak kiképezve, hogy rapidba elmondják az értékajánlatot, egy elevator pitch formájában ledarálják neked, hogy miért ők, nem vagy buta gyerek, meghallgatod egyiket, meghallgatod másikat, ott a személyes benyomás, hiszen mindannyian emocionális döntéshozók vagyunk, egy csomó dealt le tud zongorázni gyakorlatilag egyetlen egy nap alatt. Szerintem ez az egyik legnagyobb előnye egy ilyen rendezvénynek. A másik nagy előnye az, hogy igenis, én nem hiszek a 25 perc alatt átadott tudásban. Én abban hiszek, hogy 25 perc alatt ha jó egy előadás, akkor azt hiszem, Norbi, te mondtad az előbb, hogy tulajdonképpen ilyen inspirációnak, a Wolf Gábor ugye ilyen aha pillanatoknak hívja, ez baromi jó, ezt felírom magamnak. És tele tudsz írni igazából egy backlogot gyakorlatilag 10 előadásból, ami...
Neked sokat adunk elő, spoiler, de hogy nekem ez az aha pillanat előadóként akkor nyilvánvaló, amikor látom azt, hogy fotózza.
Igen.
Tehát, hogy mikor látom azt, hogy a diáról készít rólam, nyilván nem feltétezek ki, de a diáról készít fényképet, akkor az nekem visszaigazás arra, valószínűleg ott most van egy ilyen pillanat.
Igen,
mert azért
igen, maga
nem kezdünk el folyamatosan, hogy ez nem egy film, vagy nem egy stand-up, vagy egy koncert, szóval, hogy a telefon akkor kerül, ha olyat lát, ami úgy gondolja, érték lehet.
Illetve azt tegyük hozzá a konferenciák értékéhez, hogy olyat lát nálad a te diádon, amit nagyon drágán sok millióért adsz el neki direktbe, hogyha nem a konferencia jön el, és nem ott mutatod be. Tehát, hogy még az is érték egy konferencián, mert például olyan adatokat, olyan kutatásokat mutatsz be, ami amúgy nem lenne olcsó, hogyha ezt neki direktbe kéne megvenni.
Meg az időfaktor, amit a Robi is mondott, hogy
ez egy win-win dolog, hiszen itt egyébként a jó előadó azért valljuk be őszintén mindent nyilván nem fogsz elmondani. Tehát a Norbi is azt csinálja, hogy azt mondja, hogy...
Mit csinál Norbi?
Hogy megfogja, és azt mondja, hogy a cilinder alatt van a varázslat, és akkor megemeli a cilindert eddig. Már tudod, azt hiszed, hogy tudod, hogy mi van alatta, viszont hogyha az saját magadnak meg kell csinálni mondjuk a pohárnak a tetejét is, ami ott volt a cilinder alatt, az egy nagyon drága és nagyon erőforrás igényes dolog, és innentől kezdve, mivel Norbi emelte meg az igényszintedet ebben a dologban, teljesen logikus, hogy anélkül, hogy szélzelnél, és én pont ebben hiszek amúgy az előadásokban, és nekem...
Meghoztam az étvágyat, vagy tehát, hogy fölkelted a vágyat arra, hogy látni akarja, hogy mi van alatta.
Meg nem csak az, hanem sok esetben tudja is, hogy mi van alatta. Akkor jó szerintem a terméked, hogyha mi azt csináljuk, van design szolgáltatásunk mondjuk a Shoprenternél. Emellett viszont adunk pénzért is design szolgáltatást. Miért? Hát hiszen ott vannak a design témák, ki tudja választani, testet tudja szabni, felmegy a Canvára, csinál magának egy logót, átállítja a színeket, hát mindent be tudna saját magának is állítani, csak ez baromi sok idő és erőforrás, és azt mondja, hogy inkább ezt az erőforrást, ezt valami másba ölöm, és akkor meg kit fogok megbízni? Hát logikus, hogy azt a céget, aki felemelte az igényszintemet, és aki elmagyarázta, hogy hogyan kell a webáruházathoz versenyképes dizájnt csinálni. Logikus, hogy azt bízom meg audittal, amúgy, aki anélkül, hogy egy szót is mondana erről az egészről, tök logikus, hogy azt fogom megbízni, akinek ott voltam az előadás, és látom, ez a csávon, ez baromira ért hozzá. Hát persze, hogy őt fogom megkérni, mert legalább tudom, hogy tényleg ért hozzá. Tehát, hogy én őszintén hiszek abban, hogy ez annak is jó, aki tényleg DIY-ba azt mondja, hogy összegyűjtök egy backlogot, vagy van egyébként saját marketingesem, van egyébként saját olyan emberem, akikre ezeket a feladatokat, issúkat ki tudom majd osztani, csak itt jól inspirálódok, hogy hogyan kell hatékonyabbá tenni mondjuk egy picking vagy egy packing folyamatot a raktáramba, és nem fogom a boxit használni, csak azt megnézem, hogy kérdezek tőletek hármat, hogy egyébként a csomagoknál, amikor van a picking, a double check az hogyan tud megvalósulni, hogy egy termék kétszer ellenőrizve legyen, hogy akár, és akkor azt, ja, hát mi ezt úgy csináljuk, hogy ez baromi jó.
Már így is, igen.
Vagy legalább a fejében összeírja, és aztán amikor hazamegy és megpróbálna saját magánál bevezetni, akkor rájön, hogy egyszerűbb lenne, mert akkor most minden, most ki kéne venni itt egy közfalat, akkor ide be kéne rakni egy izét, akkor azt át kéne alakítani, ezt az asztalt ide kéne vinni. Hát akkor meg már nem egyszerűbb, hogyha beviszem inkább egy logisztikai szolgáltatóhoz, egy fulfillment szolgáltatóhoz. Hát kihez vigyem? Hát ott volt ez a Pisti az izén, az Expo-n, ez olyan jókat mondott, na felhívom, mert itt a névjegye. Szóval én ebben őszintén hiszek, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos része.
Igen, ez a másképp fogalmazottan ez a probléma tudatnak az erősítése, hogy megoldásokat adsz, meg segítesz, de másik oldalról meg szembesíted vele, hogy egyébként amit ő tud, vagy ameddig ő maga el tud menni, az véges.
Tehát akkor beszéltünk az aha pillanatokról, beszéltünk a problématudat erősítése vagy kialakításáról. Szerintem, amit még említettél, hogy az 1 milliárd feletti keresőknek mit lehet mondani, ott lehet például a szemléletmód vagy a gondolkodásmód. Tehát amikor egy auditos adásról beszélsz például, amikor nem csak aha pillanatokat teszel, mondjuk actionable pontokat, hogy 10 tipp ahhoz, hogy hogyan növekedj bármi, és hogy hogyan legyen mondjuk hatékonyabb a social médiában a marketinget, hanem hogy adsz egy olyan szemléletmódot például egy auditnál, hogy hogyan elemezd a céget, hogyan nézd meg a gyenge pontokat, hogyan tedd meg azt, hogy hol van növekedési potenciálod, és szerintem ez egy harmadik olyan terület, ami a kicsiknek is jó lehet, mert a szemléletmód az ugye mindig segít, egy-kettő a nagyoknak is jó lehet, mert hogy ők meg annyira benne vannak már a régi jól működő folyamatokban, de hogy mindig van olyan terület, mivel mondjuk nem tudtak foglalkozni, mert fókuszáltak a, nem tudom, 80%, tehát a Pareto elv szerint fókuszáltak, de az a 20%-ot még bizony van szerintem potenciál. Erről amúgy mit gondoltok, hogy van például a magyar konferenciákon ilyen jellegű eladás, ami segít átadni a szemléletmódot?
Nem lenne fel, hogyha...
A sajátotokon kívül természetesen.
Igen, tehát hogy nyilván szerintem mindenki tud mondani negatív példát. Tehát azért ez a konferencia piacon
is... Ez nem csak
is...
kritika az eladók felé, nem, hanem hogy vajon van-e igényre a magyar konferenciákon, vagy ezt én
de jó, és, amit mondtál.
És sok ilyet láttam külföldi konferencián, hogy olyan minőségű eladások voltak, hogy elképesztő volt. Ők általában létrehoztak fizetős hírleveleket is, ezekből egy-kettőt fel is szoktam iratkozni, de például a magyar konferenciákon van erre igény, vagy pedig igazából nincs megfelelő tudású előadó.
Én azt gondolom egyébként, hogy van megfelelő tudású előadó, és az igényhez ugye ez a elhíresült szállóige a Henry Fordtól, hogyha megkérdeztem volna a T-modell előtt őket, hogy mire van szükségük, azt mondták volna, gyorsabb lovakra. Szerintem az nem feltétlenül feladata egy kereskedőnek, hogy ő tudja, hogy mire van szüksége. Pont az ilyen rendezvények amúgy erre nagyon-nagyon jók. A másik oldalról inkább nyitottságra van szükség, befogadó közegre van szükség, és arra, amit ugye említettetek, hogy tényleg minden tud vajon egy 1 milliárdos kereskedő? Annak az elfogadása, hogy itt vagyok, dörzsölt régi motoros vagyok ebben a dologban, és még én sem biztos, hogy tudok mindent. És elmegyek egy rendezvényre, egy konferenciára, hogy bárhonnan jöhet az ihlet, bárhonnan jöhet egyébként az inspiráció, és ezeket hajlandó vagyok befogadni, és hajlandó vagyok agilisan a saját cégemben ugye elindulni ebbe az irányba. És azt gondolom, hogy mi is régen például elmentünk mondjuk a Gábornak egy szuperkonferenciájára, és teleírtunk egy füzetet. Most elmegyünk egy konferenciájára, és lehet, hogy van 3 gondolat, de az a 3 gondolat ér 20-30 millió darabonként. Úgyhogy itt felmerül az emberben, hogy ha ezeket megcsináljuk, akkor megérte azt a fél napot rászállni? Én azt mondom, 60 millióért már mondjuk érdemes lehajolni. Tehát az már olyan dolog, hogy arra már az ember lehajol, bármekkora cégvezető is. Tehát, hogy abszolút érdemes, még nekünk is érdemes, pedig azt mondanánk, hogy egyébként ugyanonnan inspirálódunk, ugyanonnan tanulunk, külföldi konferenciákon találkozunk Gáborral, ő is ott van, mi is ott vagyunk. Tehát azt mondaná, hát hiszen ugyanazt tudjuk. Nem. Baromira más az, amiket ő hazahoz belőle tékövéként, és nagyon más az, amit mi hazahozunk ebből. Más szemléletmóddal állunk neki, és teljesen más, hogy kezeljük ezeket.
Nekünk ez az ügyfeleknél szokott általában visszajönni, hogy azért kérik, hogy menjünk, adjuk elő, vagy mutassuk be, mert olyan plusz infókat vagy értelmezést tudsz belevinni, amit ő nem látna bele, pedig elvileg ugye benne van, csak hogy nincs meg mögötte. Neki az a mindsetje nem úgy áll hozzá, túlságosan belülről nézi, túlságosan kívülről nézi, tehát kell neki ez a plusz töltés, amit hozzá tudsz adni, és én mindig azt tudtam mondani, hogy valójában nem adok hozzá semmi extra, csak értelmezem, feldolgozom, processzálom helyette is az
amúgy
infót.
Erről az jutott eszembe, hogy nekünk ugye megint csak a funnelnek a tetején, a saját shoprenderes értékesítési funnelünknek a tetején gyakorlatilag a kezdetétől benne volt az, hogy tudás átadás. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy edukáljuk az ügyfeleinket. Most például az egyik legfontosabb mérőszámunk az ügyfeleknek a GMV-je, tehát ugye ez a gross market value. Ezt behoztuk, mert rájöttünk arra, hogy ha laikusként azt mondhatnánk, hogy igazából nekünk a legjobb ügyfél kicsoda, az a ügyfél előfizet egy platinum csomagra, és fel se tölti. Hát nem, érted? Nem hívogatja itt az ügyfélszolgálatot, nem kell itt szenvedni, hogy most nem veszi észre, hogyha downtime van a szerveren, érted? Hát ez a legideálisabb ügyfél.
Panaszkodik, nem
hozzá se nyúl, nem panaszkodik, nincsenek kérdései, nem terheli itt az ügyfélkapcsolatot, nem reklamál, érted? Nem foglalja a tárhelyet, tehát a legjobb ügyfél lenne. Azonban hosszabb távon, ha előre tekintünk, akkor tényleg az egy borzasztóan fontos dolog, hogy az ügyfél élettartam, ami nekünk ugye egy nagyon fontos dolog, az akkor fog nőni, ha az ügyfél maga sikeres. Tehát nekünk, és az egész expo egyébként ezért jött létre, hogy az ügyfeleinket sikeresebbé tegyünk.
De visszatérve kicsit az expóra, milyen újdonságokkal készültök idén?
Rájöttünk arra, hogy az embereknek tulajdonképpen folyamatosan kellenek az újdonságok. Megcsináltuk 2-3 ugyanazt az expót, és noha hatalmas fluktuáció van, hiszen az, aki mondjuk 2 ott volt már harmadjára, nem biztos, hogy eljön, bár van olyan is, aki a kezdete óta mindegyikre eljön, és a networking miatt, meg az új előadások miatt, meg a hangulat miatt azt mondja, hogy még mindig elég, és folyamatosan challenge-eli például a logisztikai szolgáltatóját, hogy minden évben ott köti meg a következő évi díleket, mert nagyon-nagyon jó ajánlatokat kap. Úgyhogy azt látjuk, hogy egyszerűen arra vágynak az ember ahhoz, hogy újra eljöjjenek, és ne kelljen mindig ugye egy szűz piachoz hozzányúlnunk, ahhoz folyamatosan igénylik az újdonságokat. Ezt nagyon sokáig abban láttuk, hogy elkezdjük ugye magukat a termeket. Tehát egyre több teremben, egyre több előadás, egyre több területről. Aztán rájöttünk, hogy ez önmagában már nem szólítja meg az embereket, mindig lesz nálunk nagyobb, interaktívabb, jobb, akármilyen külföldön. Úgyhogy elkezdtünk...
Bocsánat, hogy megakasztod, ami ehhez kapcsolatban fontos kérdés, hogy hogyan tudod definiálni az expo és a konferencia közötti különbséget? Tehát, hogy itt az expo az ugye nyilván a kiállításnak a műfajával tud több lenni, de pont ezért kell nektek rámenni a konferencia részére is nagyon az előadásokkal?
Mert... Én azt mondom, hogy Magyarország túlságosan szűk piac ahhoz, hogy csak egy expóval meg tudjunk tölteni 1500-2000 emberrel egy rendezvényt.
De akkor alapvetően szerinted, hogyha most nem a magyar határokon belül gondolkodnak, akkor ez nem lenne szükséges eleme a dolognak? Tehát, hogy előadások is legyenek egy expón? Az expo műfajához nem feltétlenül
kell. Nem feltétlenül kell, így van. Tehát, hogyha
szigorúan... Azért, ha jól emlékszem, akkor az első expók idején az úgy is volt, hogy szünetek is voltak, azt hiszem, az előadások között, tehát nem volt folyamatosan.
Most is vannak, meg most is lesznek amúgy szünetek, és pont ez volt ugye egy nagyon izgalmas kérdés, amivel rengeteget kísérleteztünk, hogy mekkorák legyenek az átlagos szünetek, és hány előadás legyen egymás után. És ugye régen az volt, hogy több előadás volt, kevesebb, de nagyobb szünettel. És rájöttünk, hogy ez azért nem feltétlenül jó, mert így az ember mindig rohanásban van, tehát oda akarok érni már a következő rendezvényre, és ez pedig ugye a kiállítók oldaláról, akik hát ugye a fő bevételi forrást jelentik.
Igen, és mint hogyha őket akartatok vonzerőt, volna attól a kudarc megóvni, hogy nincs kint senki, mert mindenki bent van.
Nem volt ilyen, tehát én arra borzasztóan büszke vagyok, hogy gyakorlatilag az idők folyamán többször panaszkodtak arra, hogy nincs levegő, mint arra, hogy nem volt náluk ember.
Aha.
Tehát ez egy...
Hát ez egy helyszíni adottság is egyébként, hogy a Lódiászban lesz a rendezvény.
Tavaly volt is egy kis szikra köztünk, mint ti, mint szervezők, meg mi, mint kiállító, mert mikor előadás volt, akkor még nálunk kávéztak az emberek, ugye ügyféljelöltek, és akkor mondtad, hogy akkor most ne szolgáljuk ki őket, vagy ilyesmit, tehát sajnos muszáj neki kávét adnunk, mert ugye az jönnek oda, és ez mindig egy nehézség szerintem ilyen szervező, meg kiállítói oldalon, de hogy ez a szépsége, hogy valamire tud választani az adott ember, és fontos, hogy mi meg a közben, akkor ne legyünk túl hangosak, és ne zavarjuk az előadásokat, de hogy...
És ezért csináltuk ugye azt, hogy elkezdtünk ugye minél kevesebb, tehát minden előadás közé ugye berakni egy olyan blokkot, hogy az embereknek ki kelljen menni, ott kelljen lenni az előadói térben, adni erre inkább kevesebb időt, és azt látjuk, hogy egyébként az emberek kiindulva abból, hogy például mi hogyan fogyasztunk konferenciákat. Emlékszem, amikor az Optimonkkal voltunk Londonban, a londoni expón, és ott beraktak minket egy olyan sarokba, hogy mint egy ilyen zombi apokalipszises filmbe, így diszkréten villódzott a neon, egy ilyen sarokba voltunk, egy oduban tulajdonképpen, és azt gondoltuk, hogy...
Magyarok Kelet-Európából valahonnan
hogy igen, hogy szóval egészen elképesztő, hogy pont ide jutottunk, és arra jöttünk rá, hogy gyakorlatilag elmentünk oda, és mi is bejártuk az egész területet, és mindenhol, ahol érdekes dolgot találtunk, ott megálltunk, meghallgattuk és kértünk onnan egy marketing anyagot, meg elhoztuk. Tehát, hogy számomra maga az, hogy rossz helyen vagyunk, az már sokkal alulértékeltebb dolog, mint mondjuk ezelőtt 4-5 évvel, mert egy nap alatt úgy is bejárom, akkor, hogyha van rá idő is. Ez a nagyon fontos dolog. Ugye ez egy olyan újdonság, aminek szerintem pont ezt az expo vonalat erősítendő mindenképpen be kellett kerülni, hogy lehetőség szerint ugye nagyobb, kényelmesebb, exkluzívabb teret tudjunk biztosítani a kiállítóknak, nyilván a helyszín adottságaihoz mérten, és több időt az embereknek arra, hogy befogadják, és lehetőség szerint ugye kicsit ilyen IKEA-s gondolatmód mentén szétpakolgatva az izgalmas előadásokat, hogy kelljen mozogniuk az előadói térben. És ugye amire mi még kifejezetten büszkék voltak, ez leginkább talán a kiállítóknak jó más rendezvényekhez képest, ugye az egyszerűsített leadgyűjtés. Ez egy nagyon-nagyon szuper dolog, és ugye most rámentünk arra, hogy maga a badge, a kártya, amit kapnak, az egy ilyen NFC kommunikációval így lepittyantható legyen, akár egymás között is, tehát akár, hogyha ott networkingelnek egymással, akár egymás között is, akár ugye a kiállítóknak, ami egy továbbvitele az eddigi dolognak, plusz egy kicsit így a zöldülés irányába mutató lépés is, hiszen korábban
egy kártyát akartok ezzel kiszedni a rendszerből, gondolom.
Ugye régen badge volt, nyomtasd ki magadnak, hajtsd össze, berakod egy műanyag izébe, van egy nyakpassz, aztán kész. Most ugye annyival egyszerűsödött a dolog, hogy nincs ez a kis műanyag tartó, nem kell otthon kinyomtatni, és kapsz egy olyan dolgot, amit utána elteszel magadnak, hiszen ezt a későbbiekben is tudod használni bármilyen
kontaktátadásra.
Tehát ezt én egy kifejezetten értékes dolognak tartom, és egy kifejezetten jól felhasználható történetnek. Úgyhogy ez most egy nagy újdonság lesz, meg hát lesznek még nyilván amúgy még előadásban, meg témában is. Azt szeretnénk elérni, hogy ez egy olyan rendezvény legyen, ahova mondjuk egy GKI Digital hozza az új statisztikáit. Most mondta egy példát. Vagy ahova mondjuk egy Boxi elhozza az új bejelentéseit. Mert ez nekünk is ugye azt mutatja, hogy maga a rendezvény igenis nívósabb, és hát itt jó példával akartunk előjárni, úgyhogy nekünk is lesz majd egy pár.
Sőt, nekünk is lesz, szerintem most már így nem titok, elmondhatjuk egy adásfelvételünk, illetve egy onnan készített élő adásunk vett fel a versenycínekben.
Tehát egy rendes előadásként azt így rögzítjük is, és kivisszük a podcastet. Köszönjük ezért a meghívást abszolút.
Meg a lehetőséget, ugye nekünk is mély víz lesz, mert közönséggel fogjuk majd az adást elkészíteni, úgyhogy meg lesz az élő műsornak a varázsa. És hát
nem lehet kétszer felkonferálni.
Ott nem lehet elfordulva, belebakizva, nevetve az adást rögzíteni, de hát ettől lesz izgalmas és szép. Nekem meg lesz egy nyitóadásom egyébként, úgyhogy igen, hozok majd olyan számokat, amiket máshol nem mutattam még meg, és pont ehhez kapcsolódik az a kérdésem, ami az Expo-nál szerintem egy érdekes kérdéskör, hogy látod a piac érettsége, illetve a piacnak az aktuális helyzet, az hogyan befolyásolja az Expo-nak a szerepét, illetve a látogatottságát a piacon. Tehát az, hogy most egyfajta ilyen, nem tudom, visszaesés, vagy ahogy az István is mondta, stagnálás várható, ez jót tesz nektek, vagy pont, hogy nem annyira?
Jót nem hiszem, hogy tenne nekünk. Összességében viszont jót kellene, hogy tegyen, de ez megint csak...
Tehát a tudásérséget lehet, hogy felerősíti.
Ez megint csak ugye kereskedői attitűd kérdése. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor azt látjuk, hogy az elmúlt pár év forszírozott növekedésében gyakorlatilag boldog-boldogtalan belépett az internetbe. Innentől kezdve ugye az van, hogy nem nagyon van olyan piac, ahol konkurens nélkül egy nagy kék óceánban tudok egyedül lavírozni. Már icipici pocsolyák sincsenek, amik akár csak halványkékek lennének. Gyakorlatilag mindenhol konkurencia van. Akkor, amikor van egy, tehát amikor nagyon sok a vad egy területen, akkor a leghülyébb farkas is tud zsákmányt elejteni. Akkor, amikor viszont visszaesik a vadaknak a száma, akkor értékelődik fel az, hogy ki mennyire ügyes vadász, és ki mennyire ügyes farkas. Ha felismerem ezt az igényt, akkor kutya kötelessége mindent megtenni annak érdekében, hogy ezt a tudást lehetőség szerint behozzam házon belülre, vagy megkeressem azokat az embereket, akik majd ezt a tudást meg tudják adni a cégemnek. És én azt látom, hogy pont ebben az attitűdben egy kicsit még el vagyunk maradva a nyugathoz képest. Tehát mi olyanok vagyunk, hogyha a régen minden jobb volt, hát már nem olyan a ízése, jaj, nem jó már, a vevők se olyanok már, semmi, és ehhez képest azt látjuk, hogy egy lakosság számmal hasonló Csehországban 2,5-szer ennyi webáruház is vígan ellubickol. Tehát, hogy...
Hát, a piac is 4-5-szer akkor, mint a magyarnál, és egyébként náluk már visszaesés van, az e-commerce-ben állunk be még egyre nem, szóval igen, tehát nem mindenbe kell őket...
Oké, de mondjuk tételezzük fel, hogy Németország közelsége, tehát számtalan oka van annak, hogy ott ők máshogyan működnek, de azért, ha itt hárman egymás között azt mondjuk, hogy elférne még egyébként a magyar piacon másfélszer ennyi webáruház, akkor szerintem nem állok távol a valóságtól. Tehát, hogy én nekem az a véleményem, hogy simán elférne még sokkal-sokkal több webáruház, és ehhez képest azt látjuk, hogy a jelenlegi szám mellett is ugye egy stagnálás vagy csökkenő tendencia van, ami hát nem feltétlenül jó.
Sőt, egyébként is ezt lehet, hogy akkor meg tudod erősíteni, de akár cáfolni is. Én ezt a stagnálást nem csak a forgalomban látom, hanem a webáruházak számában is.
A webáruház tehát, számban is egyébként,
hogy elkezdett, ez a kedv,
volt egy inflexiós pont nálunk
COVID
is.
Felvitte.
Így van, a COVID egy forszírozott növekedése után most volt nálunk is egy inflexiós pont, és én azt látom, hogy ugye a webáruház számban is ugye elindult egy csökkenő mértékű növekedés.
Persze van nyilván, hiszen 20.000 forint, vagy mit mondtam, mennyi a 5.000 forint, nem tudom, a legkisebb csomag mennyi, de hogy viszonylag egyszerű belépni, aztán kimarad meg, az már egy egészen más sztori.
És ide kell a tudás is.
És ide kell a tudás is. Én egyébként azt gondolom, hogy ebben az időszakban, ami most előttünk áll, vagy már mögöttünk is van bele jó pár hónap, ebben a tudás felértékelődésben szerintem a konferenciák, expók azok nagyon kiemelt szerepet fognak betölteni. Saját magunk oldalán is látom azt, hogy amíg ment a szekér előre, hogy mentek a számok, és igazából annyit kell csinálni, hogy rajta kell tartani a gázpedál mindenkinek a lábát, és ment magától az autó, addig most igazából mindenről is kérdezni kell, és gondolkodni.
A versenyeket kanyarban nyerik a Forma 1-es.
Így van, tehát... és itt felértékelődik a tudás. Tőlünk is sokkal többet várnak el az ügyfelek azáltal, hogy turbulens a környezet, és nem egyértelmű, hogy merre az arra, vagy milyen szögbe kell bevenni a kanyart, mert a Forma 1-es példa. És az Expónál is én ezt érzem, amivel viszont magyarosak vagyunk, hogy ebben a bizonytalan zavarosban addig eljutunk már szerintem, hogy kell az info, viszont hogy akarunk-e érte fizetni, meg is akkor most így bedobom ezt a nagyon kényes témát, hogy a tudás VS az árérték, meg az ár az hogyan alakul, és felnőttünk-e már oda, hogy megfizessük a jó tudást, vagy a szakértő tudást, akár egy konferencia belépő jegyeként, akár a szakértőként. Én ebben látok némi lemaradást, hogy legtöbb kereskedőnél egyelőre azt addig jutunk el, hogy ingyenes helyekről próbáljuk ezeket a tudásokat összeszedegetni, és a szintetizálást megsporolni a rendszerből, mert majd én majd feldolgozom, hogy az asszisztens feldolgozza, vagy a kollégeknek kiadom a linkeket, és nem akarunk annyira, főleg, hogyha ugye nem megy úgy a biznisz, akkor arra áldozni, hogy a tudás az meg legyen a rendszerbe. Tisztelt a kivételnek.
Pisti, a fejét fogta, addig én válaszolok az én oldalamról, addig te is kitart.
Hadd válaszoljak, hogy elfelejtem. Sok adásban beszéltünk adáson kívül is, személyesen is külön-külön-külön. Mindannyian azért dolgozunk, tanácsadás kapcsán webáruházakkal, hogy azért a magyar piacon a hozzáállás a tanácsadáshoz, a tanácsadókhoz, a szakmai tudáshoz, ennek az értékének a kifizetéséhez azért nem olyan jó, mint mondjuk a nyugati piacon, vagy akár a cseheknél. Tehát, hogy ez sokkal kevésbé a webáruházaknak is, a vállalkozóknak is van egy ilyen kis fenntartás a tanácsadók felé, de sokszor sajnos okkal, mert hogy volt egy ilyen visszaesés a tanácsadói piacon szerintem, de hogy ebben nem vagyunk még, nem tartunk még ott, mint mondjuk Nyugat-Európa, Észak-Amerika, vagy akár a régiónkban mondjuk Csehország. Ezen jó lenne, hogyha egyre jobb minőségű adásokkal bizonyítanánk azt, meg egy jobb minőségű konferencia, hogy érdemes tanulni, és ide még behoznám azt analógiának, hogy egy ilyen expónak a belépőjegye, az mondjuk fele annyi, mint mondjuk bármilyennek a tanácsadó óradíja. Tehát, hogy mindenképpen megéri, plusz hogy kapnak mellé egy ilyen digitális névjegykártyát is. Tehát, hogy nagyon megéri, és azért érdemes ezeket kihasználni, mert tényleg relatíve olcsón koncentrált a tudáshoz férni.
Ezzel tökéletesen egyetértek, csak eszembe jutott, mikor mondtad, hogy felhígult a tanácsadói piac, és eszembe jutott, hogy igazából egy pilóta tanonc meg egy rendőr ott tanácsot webáruházból, tehát, hogy...
Figyelj, most nem is olyan régen, pár nappal ezelőtt találkoztunk az Istvánnal egy olyan sikeres webárs tulajdonossal, aki a COVID megjelenéséig, vagy a vírus kitöréséig személyedzőként dolgozott, és aztán azóta meg már egy több százmillió.
Igen, csak arra reagálva, hogy egyébként ezt én is abszolút úgy látom, hogy tanácsadói piac az sajnos egy kicsit felhígult, ami főleg amúgy mi rengeteg, nálunk az egy viszonylag fontos dolog, és válaszolok amúgy a kérdésedre is, hogy a tudást házon belülre a kollégáknak behozzuk. Ugye egy szóban megemlítettem az Innonikot, az Innonik ugye a Shoprenter, Optimunk, meg a többi cégünk fölött álló ilyen ernyőcég, és ugye mi mindig is azt gondoltuk, hogy magának az Innonik cégcsoporthoz tartozó cégekben lévő összes kollégának is, mert Pisti is volt nálunk, ezt talán megerősítheti, kell, hogy legyen egy olyan egységes alapérték, amivel minden kollégánkat szeretnénk, hogy rendelkezzen. Azért, mert ilyen emberekkel akarunk együtt dolgozni. Ezeket elneveztük, ugye az ilyen betűszó, elneveztük ugye awesome értékeknek, és ebből az awesome értékekből az egyik legfontosabb, ugye ez a always keep improving, tehát az, hogy nálunk az emberek is folyamatosan tanuljanak és inspirálódjanak. Hogyan olvassanak könyveket, folyamatosan fejlődjenek, menjenek el konferenciákra, ha el kell menni. Ha azt mondják, hogy találnak egy nagyon-nagyon jó coachot, aki eljön és leoktatja a céget, akkor szervezzünk ilyeneket, képezzük a kollégákat, mert egyszerűen akkor tudnak ők is értékesek lenni a cég számára, hogyha nagyon-nagyon sokat, minél többet tudnak ugye ilyen formában. És tényleg azt látom, hogy annyira felhígult ugye ez a coach tanácsadói piac, hogy mindenki, aki volt 2 évet HR-es egy multinál, azután megfogja, kiváltja az egyéni vállalkozót, aztán elmegy HR coachnak, mert ő már látta 2 évig az akármelyik cégnél, hogy ez hogyan működik. És valóban ilyen körülmények között bitang nehéz azt kiválasztani, hiszen mindenki felmész egy weboldalt, már bocsánat, a hülye is össze tud rakni, és mindenki mit fog saját magára mondani? Aha, nagyon jó vagyok, hát figyelj, fú, iszonyatosan jó vagyok. És te meg ott vagy cégvezetőként, hogy oké, be akarom hozni a tudást házon belőle, de mégis honnan tudjam, mert kétszer megégettem magam, kifizettem 140 ezer forintot egy képzésre, vajon jó vagy nem jó? Tehát, hogy baromi nehéz azt megtalálni, hogy mi az a tudásforrás, ami tényleg értéket jelent. És talán egyébként szerintem erre az ilyen rendezvények, azok egy expó, az egy nagyon jó szűrő, hiszen az a cég, aki elmegy egy expóra, ő már van annyira transzparens, van annyira látható a saját piaca számára, hogy nagy valószínűséggel már nem kezdő nyeletlen két éves hülye gyerekek csinálnak egy vállalkozást, mondván, hogy ők a legnagyobb szakértői ennek a dolognak. És mi is előszűrjük, tehát, hogy oké, 65 kiállító lesz ott, de emellett a 65 kiállító mellett ott áll egyébként a listában még 6-8-10 olyan cég, aki nem tud jönni, mert minden évben gyakorlatilag már az expo napján eladjuk a következő évi expónak, ugye a szándéknyilatkozatai alapján, hogy ki az, aki akar jönni, meg ki az, aki nem akar jönni, a 70%-át a kiállítói helyeknek. Tehát, hogy mi is előszűrünk, és ugyanezt az előszűrést megcsináljuk egyébként az előadásokban is, tehát, hogy nem engedünk be azért olyan embereket, akikről azt gondoljuk, hogy a mi, mint Soprenter reputációját jelentős mértékben károsítaná azért, mert azt mondta, ránk tudnak utána újjal mutogatni.
Mit gondoltak a külföldi adóknak a fontosságáról, vagy egyetlen szükségességéről? Kell-e drága pénzen neveket hívni ahhoz, hogy keynote speakeröket hívni ahhoz, hogy egy konferencia előadása az kellően fajsős legyen? Hisztek-e ebbe, éltek-e ezzel, lesz-e ilyen az expo?
Igazából van bennem gondolat. Én azt gondolom, hogy a keynote speakerök alapvetően az elő a rendezvények megtöltéséért felelnek. Hallgattam már keynote
speakereket.
Sok külföldi konferenciára jársz.
A marketing funnelnek a része az, hogy elmehetsz és meghallgathatod, hogy az XY. Nem hiszem, hogy egyébként egy bármilyen ilyen keynote speaker, az feltétlenül sokkal-sokkal többet tudna átadni, főleg azért, mert az esetek döntő többségében, mondjuk, hogyha megnézzük az e-commerce területet, akkor itt a KKV cégvezetőknél, erősíts meg, vagy cáfold meg, gyakran akkora hiányosságok vannak.
Csak hogy, az angolra gondolsz?
Nem is az angolra, hanem hiába jön ide egy Neil Patel és mondja el a hatalmas nagy tutit, nem ért belőle semmit. Hát fogalma nincsen. Megkérdezed, hogy egyébként aztán látom, hogy nagyon-nagyon szeretnél itt művelődni. Mennyi a konverziós rátád? A micsodán mennyi? Hát fogalma nincsen a saját webáruháza konverziós rátájáról. Innentől kezdve baromi nehéz neki sales funnelök fontosságáról, meg a két lépcsős konverzióról litániákat tartani, meg arról, hogy hogyan válassza, hogyan szegmentálja a célcsoportjait, és a szegmentált célcsoportoknak milyen két lépcsős konverziós utat találjon ki. Tök fölösleges, mert nem jut el hozzá, nem üti át az ingerküszöb, nem fog belőle érteni semmit, nem csak azért, mert angolul nem tud, hanem azért, mert még ha tud is angolul, nem érti azt, ami ott van, mert egyszerűen tele lesz meg nem értett gondolat.
És ez nem nyithat ki szemeket szerinted egyébként? Tehát csak az ellenkezőjét tudja kiváltani, hogy bezárkozik még jobban, és azt fogja gondolni, hogy ő sehol se
tartani? Nem, eljönnek, tehát egy páran eljönnek egyébként ilyenek miatt, és inspirálódnak is belőle. Ők azok a cégek, onnan ismered fel őket, hogy amúgy milliárd feletti forgalmuk van, és intelligens, okos, agilis cégvezetőkkel rendelkeznek.
De jön a név miatt.
Nem, ők ebből tudnak inspirálódni. De az alapot...
Hát magyarul eljön a név miatt, de hogy azért jön el, mert azt gondolja, hogy ő akkor tényleg abból fog tudni kivenni hasznos infókat.
A többiek is eljönnek a név miatt, ezért mondom, hogy sales, hogy egy konferencia jegyet eladjunk, abból a szempontból szerintem fontos, hogy legyenek nem feltétlenül külföldi, de hogy legyenek jó nevű keynote speakerek. Egy Madar Norbiért, tehát hívjuk már el, mert mégiscsak tök okos csávó.
Én a jó pénzért nevetek most itt.
Igen. Vitatkoznál vagy?
Nem. De most beszéljünk kicsit a szakember oldalról. Szerintem nagyon jó sok magyar szakember, amit mondta, nem mindenki tud mondjuk elég jól eladni, azért, mert mondjuk nincs benne rutinja, és valahogy a külföldi eladóknál azt látom, hogy sokkal rutinosabban adnak elő, és sokkal jobban tudják a bonyolult dolgokat is lebontani, hogy akár a kezdő elkereskedők is megértsék. És ez szerintem nagyon sokat tud hozzáadni, akár nekünk is, mint eladó, az, hogyha látunk nagyon jó keynote speakereket, akik tapasztalt eladók már, amellett, hogy nagyon jó szakemberek, mert abból lehet tanulni, és hogyha hozunk ilyen keynote speakereket, ilyen külföldi szakembereket a magyar piacra, konferenciákra, akkor mi is sokkal jobb előadásokat fogunk adni, én ezt a saját dolgomban tapasztaltam, akkor láttam külföldi előadókat élőben, és abból így tudtam inspirálódni, talán jobb is lettem, vagy láthatóan jobb lettem.
Nem,
de hogy...
nem, nem mondok nevet, maradjunk annyiban, hogy egy viszonylag ismert keynote speaker. Nem,
magyar
nem,
vagy külföldi?
Külföldi, nem állistás, de ismert egyébként.
Milyen
tehát,
hogy... témában, kategóriában?
Mondjuk marketing.
Virágkötés.
Okay. Mondjuk mondjuk virágkötés, igen. 30 millió plusz első osztályú repjegy oda-vissza, plusz ötcsillagos szálloda. Ja, és ennyi. Meg a, nyilván ugye a sofőr, tehát hogy kell neki valaki, aki itt furikázza. Amikor van egy rendezvény...
Meg olyan dolgok, amiket nem mondunk ki adásban.
Igen. Kell, hogy legyen egy kis szobája, ahol tud pihenni, és ne legyen benne fehér lilium, mert akkor mindent fel.
Mi hoztunk ki influencereket, és őket el kellett vinni a
igen.
bizonyos éjszakai szórakozó helyekre.
Igen, tehát, hogy...
De csak ha elviszed egy vacsorára, és akkor nyilván nem egy gyroszoshoz fogod elvinni, szóval ezeket lehet még sorolni.
Igen, és hogy az a kérdés, hogy hozzá vajon egy mondjuk egy 70-80 millió forintos büdzséjű rendezvénynek ezt a plusz 40 milliót, vagy akár csak plusz 30-at behoz-e egy ilyen előadó, vagy sem? Mert ha nem, akkor egyszerűen azt mondom, hogy figyelj, olcsóbban járunk, akkor, hogyha azokat a kollégákat, akiket nagyon-nagyon szeretném, hogy jó előadók legyenek, veszek nekik a vizerre egy London-Budapest oda-visszát, menj ki, barátom, azt hallgass meg valamelyik olcsó londoni hostelben foglalok neked szállást, meg legyél ott
ugyan
három
már,
napig.
Ugyan már.
Tehát, ez egy jó üzleti dilemma, hogy inkább hozol külföldi neves keynote speakert, ezáltal mondjuk duplájára ön a jegyár, vagy inkább alacsonyabban elérhetőbben tartod a jegyeket.
Nem csak nem duplájára, mert ugye az önmagában még nem elég, hiszen ugye a jegyár az nem a teljes büdzsé, ugye kiállítók és jegyár, tehát mivel legyen mondjuk 50-50%, tehát ott azért meg kellene háromszorozni, négyszerezni a jegyárakat, és az viszont már egy olyan szűrő lenne, amivel pont azokat választanánk le, akinek egyébként a legtöbbet tudná hozzáadni, és aki egyébként nem veszi meg a repjegyet Londonba saját magának, és nem megy ki amúgy is. Mert azok a cégvezetők, akik tényleg, akiket azt látom, hogy akikre én felnézek ügyfeleink közül, vagy akiket ismerek az e-commerce piacról, és tudom, hogy baromi ügyesek, baromi jók, ők pont amiatt lettek baromi ügyesek, mert ők vették a fáradtságot már az elején, hittek abban, hogy agilisnak kell lenni, hogy tudást kell szerezni, és hogy ki kell menni adott esetben külföldre, és meg kell szerezni ezeket a dolgokat. És mi leginkább ugye abban vagyunk jók, ez kicsit olyan, mint a magyar foci, hogy sose felejtem el, a Ferencvárosnak volt egy edzője, a spanyol nevű csávó volt, de nem is ez a lényeg, hanem hogy mondták, hogy van egy színesbőrű focistája, aki baromi, igen, és,
Port,
hogy, és hogy baromi gyorsan fut a csávó, Európa egyik leggyorsabb focistája, de hát, hogy focizni meg nem tud a lelkem. És hát, hogy nem lehetne ezt a csávot megtanítani focizni. És akkor mondta erre az edző, hogy hát igen, lehetnek ilyen hiúábrányjaink, de az van, hogyha ez a srác ilyen gyorsan tudna futni, és még focizni is tudna, akkor nem itt lenne, hanem a Real Madridban. Tehát, hogy pontosan azért van itt, mert valamilyen kis hátránya van ennek a dolognak. És ugyanez van egy kicsit nálunk is a tudás megosztásban, hogy kicsit savanyú, kicsit sárga, de legalább a miénk. Szerintem túlságosan kicsi a magyar piac ahhoz, hogy ide igazi profi keynote speakereket, amerikaiakat, britteket megérje behozni.
Hogy kicsit átkössem a következő napi rendi pontunkra ugorva, mert nagyon jó elbeszélgetni a konferenciákról. Akkor beszéljünk a digitális csatornákról. Ugye nem csak konferenciákon lehet tanulni, hanem ilyenek mondjuk a szakmai blogok, nektek is van, online kurzusok vannak, podcastek vannak, YouTube csatornák vannak, akár webinárokra lehet jelentkezni, vagy vannak ezek a, akár a mentoráció, auditok, stb. Hogy szerintetek például egy szakmai blogotokra el lehetne hozni egy külföldi szakértőt?
Oda sokkal inkább.
Sokkal inkább.
Ahhoz nem kell szálloda, meg nem kell első osztály repjegy. Tehát az, hogy mondjuk vendégcikket írjon valaki, az egy sokkal járhatóbb út. De halkan megjegyzem, ugye megint csak, hogy ha már vendégcikket iratunk valakivel, akkor itt viszont már, tehát maga az a tudás, amit ő meg tud osztani, az innentől kezdve igazából, tehát itt már nem feltétlenül éri meg megint csak, ugye, tehát ez megint a marketing céljainkat szolgálná az, hogy azt mondjuk, hogy a Patel bácsi írt nekünk két cikket, de jó. Ugyanazt írná meg egyébként, ne legyenek illúzióitok, ami fent van a saját oldalán, abból két régit átküldene, és azt mondaná, hogy oké, akkor ez a tiétek, mit tudom, 14 ezer dollárért, használjátok ügyesen. Tehát, hogy nagyjából ugyanaz lenne, viszont valljuk be őszintén, hát olvassuk mi is, tehát, hogy a konklúdokat le tudjuk vonni, átírni át tudjuk azokat,
ezeket
hivatkozni tudjuk őket, tehát, hogy itt viszont már megint csak azt mondom, hogy itt megint annak van szerintem szerepe, hogy azok a cégek, akik a tudást megosztják, ők lehetőség szerint minél napra készebbek legyenek, és minél többet tudjanak azok az emberek, akik mondjuk a blogbejegyzéseket meg fogják írni.
elég sok erőforrást és figyelmet fektettek a saját blogotokra, a Shoprenteren, szakmai blogra. Ez igény volt, és azért kezdtetek bele, vagy pedig alapból ezt így szeretitek volna egy külön pillérként így felépíteni?
Nem is tudom, hogy a tyúk volt előbb, vagy a tojás, tehát hogy ez egy kifejezetten jó kérdés. Én azt gondolom, hogy az igény még talán, amikor elkezdtük ezt az egészet, hiszen ez már megint csak a webshop expertes időkről datálható, amikor még azt se tudták az emberek, hogy mi a webáruház, meg a weboldal közti különbség. Tehát, hogyha igény nem is volt rá, de nekünk mindenképpen jól jön az, hogyha az ügyfelek, akik oda jönnek hozzánk, azok edukáltak. Tehát miért? Egy edukált ügyfél nem tesz fel egy csomó kérdést, egy csomó bizonytalanságát, ami egyébként alapból benne lett volna, azt már szépen ki lehet gyomlálni a bloggal. Tehát van nálunk egy olyan viszonylag hosszú lead nurturing szakasz, egy olyan edukációs szakasz, ahol gyakorlatilag még az ilyen hideg leadből szépen óvatosan edukációval juttatjuk el addig, hogy amikorra ügyféllé válik, és hát pont ez a sales funneleknek a célja, addigra lehetőség szerint már minél egyszerűbben kezelhető ügyfél legyen. Ehhez pedig kutya kötelességünk a lehető legtöbb tudást biztosítani neki, hiszen ha ez a tudás nem áll rendelkezésére, akkor jobb esetben felteszi nekünk kérdésként, kinek fogja feltenni, az értékesítőnek, az ügyfélkapcsolatosnak, az akárkinek, cégen belül, ami mind erőforrás, amit ki kell fizetni a nap végén kőkemény óradíjban, hogy valaki a telefon végén olyan kérdésekre válaszol, ami egyébként egy blogban is ott lett volna válaszként. Rosszabb esetben fel se teszi a kérdést, és neki vág hülyén ennek a dolognak.
Hát,
és
vagy nem fizet elő, ugye?
Vagy nem
verzió.
Fizet elő, az se jó változat, de mondjuk a másik rossz változat, hogy előfizet, aztán úgy megy el tőlünk ilyen negatív szájézzel, hogy nem jó az a Shoprenter, nem jó az a webáruházasdi. Úgyhogy emiatt tényleg elemi érdekünk az, hogy ebben a hideg lead szakaszában a sales funnelünknek a tetején minél edukáltabb ügyfeleket szabadítsunk rá végül a saját sales folyamatunkra.
Hogy valójában mondjuk a Shoprenter blognak a célja az ez, tehát hogy ott már az, hogy egy meglévő webáruház, meglévő kereskedő, meglévő dilemmáit segítsétek megoldani, abban már nem.
De hogy abszolút, az is abszolút, természetesen. Tehát, hogy ugye emellett nem szabad azt elfelejteni, ugye baromi sok 300-350 ezres oldal megtekintés. Van egy több hírlevél listánk. Ez a blog. Van egy több hírlevél listánk van, a legnagyobb az ilyen 100 000 körüli hírlevél lista. Ez ugye viszonylag jól mutatja azt, hogy bőven több hírlevél feliratkozónk van, mint amennyi ügyfelünk. Tehát, hogy ilyen formában nem csak az ügyfeleinkhez szólunk, és nem csak ők olvassák, hanem ennél szerintem sokkal nagyobb számban azok, akik ilyen wannabe jövőbeli ügyfelek, akikben ott motoszkál, hogy kellene valamit csinálni, de még nem vagyok benne biztos, de még nem mertem felmondani a munkahelyemen, de még gyűjtöm a pénzt, tehát hogy még ott vannak a kifogások, de már érdekel ez a dolog. Úgyhogy az egyik oldalról természetesen az a legfontosabb célunk, ugye, hogy az ügyfeleink minél szofisztikáltabb, minél jobb elkereskedőként, minél nagyobb sikereket érjenek el a saját piacukon. Viszont az is egy teljesen magától értetődő cél, hogy azok, akik jövendőbeli ügyfelek lesznek, azok lehetőség szerint ne sétáljanak bele olyan csapdákba, amik elkerülhetőek lettek volna akkor, ha egy kicsivel több előkészítéssel állnak neki ennek a dolognak. Tudjátok, Einstein mondta, hogy ha 100 órám lenne, hogy megmentsem a világot, akkor 99 órát tervezésre fordítanék és 1 órában cselekednék. Úgyhogy én azt abszolút úgy gondolom, hogy ez egy jó irány lehet.
Mik a legjobb témáitok, amiket a legtöbbet forgatnak, néznek, elővesznek.
Meg a kedvenc témádról is majd beszélj.
És a kedvenc, igen, illetve az, ami a legtöbb erőforrást igényli, mert ezek sem biztos, hogy ugyanazok.
Igen, tehát ezt mi tudjuk saját bőrünkön, hogy azért elég komoly munka megírni akár egy ilyen pár ezer karakteres szakmai cikket is, és ebből rengeteg van a blogotokon.
Igen, a legnépszerűbb témák azok amúgy kifejezetten a webáruház indításához kapcsolódnak. Tehát, hogy milyen termékkörrel érdemes nekivágni.
De erre van jó válasz egyébként? Tehát, hogy van ez a...
Meglepődnél, de van egyébként viszonylag jó válasz. Az, hogy mi az, amivel érdemes amúgy nekivágni, azt amúgy elég jól kijelölik a trendek, és elég jól lehet inspirálni. Nem azt mondjuk, hogy figyelj, ez, meg ez. Te mit tudom, hogy te horgászni szeretsz? Semmi gond, csinálj egy ejtörnyőbe báruházat, és akkor tudod, mikor odajön az ügyfél, hogy mi napot kellene tudná ajánlani ezt az ejtörnyőt? Szarom, én nem ejtörnyőzök, tehát, hogy tőlem ezt is elviheti, mert olyan szép, meg drága, biztos jó amúgy, de én nem értek hozzá. És ne arra,
hogy mi a
véleménye erről a szemmögről? Mit tudom én, tehát, hogy én nem használnám, de hát önre bízom. Tehát, hogy nyilván kell affinitás
ahhoz,
hogy...
Ezzel akkor a mindsetet adjátok el a cikkben, vagy a tartalom, vagy hogyan tudsz bármit eladni?
Nem, pontosan, csak... pont, hogy azt adjuk el, hogy ha te ott állsz, van mondjuk, neked nem csak egy hobbid van. Tudom, hogy van egy közös hobbink is, legalább egy közös hobbiról tudok. Ugye szoktunk legúzni mind a ketten, De emellett ugye van még egy pár másik hobbid. És azt mondod, hogy kéne valamire, meguntad ezt a tanácsadói bizniszt, csináltuk egy hatalmas exitet a GKI Digitából, itt vagy fiatal, tehetséges vállalkozóként.
Kihúzom magam közben.
Milliárdosan, érted?
Valamit akarnak tőletek még az expo.
Milliárdosan, és valamit csinálni kellene az életeddel. És azt mondod, oké, mibe vágjak bele? Nyilván te tudni fogod, de van egy csomó olyan ember, aki azt mondja, oké, el kellene indulni a saját utamon, de nem tudom, mi az út. És
de ez engem... gyakoribb egyébként? Tehát most itt értem az analógiát, de ez gyakoribb jelenség, ez egy, hogy nem tudja, hogy mit csináljon, csak webshopot akar nyitni.
Meglepődnél, de egyébként vannak. Tehát, hogy ugye nálunk a buyer personák között, ő az egyik dedikált buyer persona, aki
valamit adjatok.
Aki vanabi vállalkozó, de nem tudja, mivel kellene, csak azt tudja, hogy ez egyébként tök jó lenne, meg úgy az ő életstílusába illeszkedne. Ráadásul...
Influencer akarok lenni.
Ráadásul az... Tehát én azt gondolom, hogy ezek az ötletek, ez nem csak azoknak jó, akik most indulnak a vállalkozóvállás rögös útján, hanem maga az, hogy az értékajánlatomat, a unique selling propositionömet folyamatosan felülvizsgáljam, az szerintem egy meglévő vállalkozónak is kutya kötelessége. Az az értékajánlat, ami 5 évvel ezelőtt igaz volt rám, azóta belépett 3 multi a piacra, megjelent már, most mondok egy sarkalatos példát, hogy mit tudom én, a webshipi meg a boxi esete. És egészen addig a webshippi, ameddig ti meg nem jelentett, mondhatod, hogy mi vagyunk az egyetlenek, akiknek vannak robotjai, aztán gyöszmészkednek benne a raktárban, innentől már nem mondhatja ezt, hanem kell valami más értékajánlatot kitalálni, és a boxi is adott esetben, ha mondjuk kimegy 2-3 másik országba, 2-3 másik országba lehet, hogy elmondhatja, hogy mi vagyunk az egyetlenek, akik ilyennel rendelkezünk, és a leghatékonyabb, és a íze az akármi. Magyarországon pont a webshipi miatt az értékajánlatot kicsit finomhangolni kell. És ebben egyébként az ilyen jellegű tartalmak, azok szerintem nagyon jó inspirációt tudnak jelenteni, hogy egy kicsit megnézd azt, hogy oké, én kozmetikummal foglalkozom, kijött, hogy ennek az évnek a sláger terméke a koreai arcmaszk, mondta egy vad példát, 3 évvel ezelőtt volt egy ilyen nagy felfutásuk ezeknek, és akkor hiszen behozom már a termékportfóliumba a koreai arcmaszkot, mert hogy az milyen jó, mert a kozmetikumban egyébként nem tudok már versenyképes ajánlatot adni, de ez kifejezetten egy olyan dolog, amiben igen. Úgyhogy ez egy nagyon népszerű téma, és hogy az én kedvenc témáimról, tehát hogy a Pisti kérdésére még visszacsatlakozzak. Nekem kifejezetten a hatékonyságnövelés az egyik veszőparipám.
Mit jelent ez a hatékonyságnövelés alatt?
Én azt látom, hogy az igazán profi cégvezetők, akiket szeretek és akiket követek, ők pont abban nagyon-nagyon jók, hogy a cégük, tehát ami miatt a cégük igazán nagy lett, az nem az, hogy ők valami hatalmas marketing guruk voltak, hanem az, hogy egy kiemelkedően magas szintű marketing és sales mellett a kiadási oldalukat tudták radikálisan lecsökkenteni. Ezáltal több pénzük jutott ugye a marketingre, hatékonyabban tudtak növekedni, gyorsabban indult el a hockey stick. Ugye erről szól egyébként a fulfillment szolgáltatóknak a térnyerése is, hogy hey barát, hát hiszen fogalma nincsen, hogy hogyan kellene raktározni, amikor már van napi 20 csomagod, akkor fel kéne venni már a következő embert, de neki még csak 2 órában tudsz munkát adni, viszont 8-at kell kifizetni számára. És ebben plusz drágábban kapod a dobozt, drágábban kapod a iszét, lassabban csomagolsz, rosszabbak a folyamataid. Tehát, hogy van
futásszolgálatdíjak is magasabbak.
Magasabbak a futásszolgálatdíjak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy akik igazán jók, pont ebben tudnak igazán jók lenni, hogy a kiadási oldalukat, azokat azt nagyon-nagyon hatékonyan tudják úgy csökkenteni, és ez nagyon fontos, hogy mellette ugye ne legyen visszaáru, tehát mellette ne legyen hiba. Ehhez nagyon jó folyamatok kellenek, nagyon jó folyamatmenedzsment kell, nagyon jó picking, nagyon jó packing folyamatok, nagyon jó onboarding, hogy hogyan tanítsuk be a skálázódásnál ugye az új kollégákat. Tehát, hogy én ezeket a témákat, ami kifejezetten már a menedzsment.
Ez már nem is elkereskedem, pont ezt akartam mondani.
Igen,
tehát ez már
annyira...
inkább egy ilyen menedzsment szemléletnek az elsajátítása.
De akkor elkereskedem, hogyha az elkereskedelmi folyamatokról beszélsz benne.
Igen. Tehát itt is ugye külön válik az, hogy kereskedőként nem kell feltétlenül rendelkezni a menedzsment skillekkel, és nem is rendelkezik nagyon sok kereskedő menedzsment skillekkel, és amikor jön a skálázódás, jön a növekedés, és be kéne hozni feladatköröket, le kéne delegálni, ugye, hogy ne én csináljam már a Google Ads-et, hanem akkor adjak oda valakinek is, és majd ő megoldja, és bízzak abban a másikban annyira, hogy ott meg fogja tudni oldani. Tehát mikor ezek az igények felmerülnek, akkor ott már elválik az, hogy kében van meg ez akkor a hatékonyság, ahogy fogalmaztál, ennek az igények készség, és ki az, aki meg mikromanagerni fog még egy 1 milliárdos céget is.
Igen, hát ugye vezetőként, cégvezetőként teljesen más kompetencia, meg skillset kombinációra van szükséged, hogyha indítod a vállalkozást, mondjuk a kezdőszakaszban vagy, meg amikor már mondjuk 1 milliárdról kell tovább nőni. Ezt nem mindig egyszerű felismerni, vagy nem mindig könnyű átadni a helyet vagy pedig úgy alakítani a menedzsmentet, a szervezet, hogy ez leghatékonyabban működjön. De hogyha már beszéltünk a blogokról, mit gondoltok a többi ilyen online csatornáról, akár online kurzusokról, podcastekről, mennyire hatékonyak, vagy mennyire van igény például, hogyha nálatok látszik a kereskedők részéről, hogy így tanuljanak?
Mi ugye folyamatosan, tehát a saját formátumainkkal, azokkal gyakorlatilag állandóan kísérletezünk, tehát hogy nézzük azt, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik. Én azt látom, hogy például mondjuk az ilyen, ugye nekünk is van saját, vagy nekem is van saját Facebook csatornám, ahol most ugye sokkal kevésbé vagyok aktív, pontosan amiatt, mert azt látjuk, hogy az erőforrást azt tudjuk más olyan dologba rakni, aminek az eredményessége sokkal magasabb. Hosszú távon, hogy ennek mekkora opportunity kosztja lesz, tehát hogy lesz-e ennek a kihagyott lehetőségnek egy nagyon magas ára, ezt most természetesen nem tudom megmondani, de ettől függetlenül, akiket én követek és akiket én nézek, ott kifejezetten, vagy akiket adott esetben egy autóúton podcast formájában meghallgatok, ott azt látom, hogy kifejezetten hatékony formája a tudás átadásnak. Miért? Mert főleg a podcastek, amúgy, by the way, most nem hazabeszélek, de csak úgy mondom, ugye pont akkor tudsz okosodni, és pont akkor a résidőket, ezt jobban meg sem tudtam volna fogalmazni, ugye a résidőket nagyon-nagyon szépen ki tudod tölteni. Egy Budapest-Debrecen utat, amikor nem tudsz mit csinálni, vezetsz, mész az autópályán, igazából hatalmas izgalom nincsen, főleg, hogyha mondjuk Pécsre mész, akkor meg aztán még kevesebb izgalom van mondjuk egy M6-oson. Tehát, hogy arra ez tökéletes, és ráadásul még az agyad is igényli. Én azt vettem észre saját magamon, hogy mondjuk autópályán, amikor vezetek, akkor elkezdem az agyamat lekötni, mert különben babrálni kell. Egyébként ez a modern fogyasztói valóságunk miatt van, hogy mindig babrálunk valamivel. Babrálunk egy telefonnal, igényeljük a híreket, igényeljük, hogy jöjjön valami, igényeljük, hogy olvassunk valamit, igényeljük, hogy az agyunk le legyen kötve. És ha nincs lekötve az agyunk, akkor keressük neki azt, hogy hogyan lehetne. Tehát én például azt szoktam elkezdeni számolgatni, hogyha 140-nel megyek, és 63 kilométer van még hátra, akkor mennyi idő alatt érek
hány
oda?
Hány perc
pontosan? És ezt, mit tudom, 5 kilométerenként, mire kiszámolom, addigra, már csak ennyi van. Szegény kis agyam kezdheti előről a munkát. De... És arra jöttem rá, hogy erre nagyon-nagyon jó dolog így lekötni az agyat, mert nagyon fogékony, hiszen ugye eleve egy autópálya úton igényli azt, hogy egyébként legyen már valami kis gazdám, mert itt nagyon unatkozom, nézem a betont.
Kiket követsz? Kiket hallgatsz?
Például, ugye, akiket én szoktam hallgatni, mint titeket, amúgy, egyrészt, emellett ugye e-commerce Hungary-nek, ugye az Ormus Zoléknek a kisvállalati tagozatnak van ez a heti kettes. Őket például ugye így trendbehozás szempontjából például én kifejezetten bírom őket, mert viszonylag rövid idő alatt nagyon-nagyon sok olyan dolog van, hogy ennek utána kéne nézni, ennek is utána kéne nézni, és akkor már ott szépen az autóban, mert úgyis van rá időm, szépen már el is kezdeni nézni, erről olvasok, erről tök jó lenne nekünk is egy cikket csinálni. Tehát, hogy leginkább én úgy vagyok vele, hogy inspirálódni tudok szerintem ezekből a tartalmakból is, úgyhogy én erre használom leginkább.
Norvé, te kiket követsz, kiket hallgatsz, hogy milyen viszonyod a kurzusokkal akár?
Én ugye itt a podcastet firtattuk eddig, de azért ide behoznám, hogy...
Hát
muszáj növelni a
nézettséget. Hányszor még hallgatjuk?
Minden egyes megtekintés számít, úgyhogy minden platformon, tehát nálunk, hogyha adás jön két csütörtökönként, akkor minden platformon elindítom.
Ugye, amikor nekem van egy videóm, akkor volt olyan Facebook videóm, ilyen Facebook live, ami nagyon lehetetlen időpontban volt, nézem 8 látogató, mondom, de jó. Jó, utólag még megtoljuk ezeket természetesen, de 8 látogató, és akkor mondom, mindegy 8 látogató, az is pont 8-al több, mint a nulla. És aztán mondta a feleségem, hogy néztem az adásodat, mondta édesanyám, néztem az adásodat, mondom, akkor van 6. Mondta egy rendőr barátom, aki bekövetett érthetetlen okokból, mondta, hogy néztem az adásodat, mondom, akkor már csak 5. És a végére egyébként az
volt, hogy... is nézték, gondolom.
Igen, két kolléganő a marketingről, úgyhogy gyakorlatilag az volt, hogy megtaláltam mind a 8 embert, aki nézte azt az adott adást, és akkor rájöttem, hogy cica rúgja meg. Egyébként nyilván, tehát hogy ez egy rögös út, főleg az elején.
Igen, tehát hogy azért magunknál ez működik, hogy elindítom, és el is kell indítani, de ugye a podcastek mellett ott vannak a kurzusok is, meg ott vannak az akadémiai jellegű, webinárium jellegű műfajok, amikből lehet tanulni, és hát ott van a YouTube is, tehát nekem igazából ilyen szempontból a YouTube az az elsődleges csatorna, és nem véletlenül a podcastünk is YouTube-on is elérhető. Valahogy én kellően vizuális típus vagyok ahhoz, hogy a hallgatás önmagában, bár a résidő kitöltése tökéletes, szerintem nekem egy fél órás út a munkahely és a lakás között mindössze, tehát azt nem tölti ki egy, pláne egy vetfal verseny rész, ami most már
Sose bírjuk, most is 40 percet terveztünk, és mert amit egy órája beszélünk.
Igen, szóval, hogy de még a Budapest-Debrecen meg lehet, tehát még dolgozunk rajta. Szóval a lényeg, hogy nekem a YouTube videós tartalmak azok, amik igazán sokat tudnak hozzáadni, és ott gyakorlatilag minden. Ahogy Zelen is mondtam, nekem nem az e-commerce csapás hiány az, ami inspirál, hanem minden, ami stratégia, piackutatás, management téma, de még a mai napig a légiközlekedésben is az üzleti részét például azért követem, mert az, hogy biznisz szinten mondjuk ilyen giga vállalatok, mint egy Boeing vagy egy Airbus merre megy.
Jó, megveszi a Lufthansa a vizet, vagy nem?
Igen, tehát hogy ezek a fajta információk valahogy mindig szintetizáltak számomra, és én az a típusú ember vagyok, aki, hogyha csak a saját szakmámon belül néznék ilyen nagyon kortartamokat, akkor kicsit így elpuhulna az agyam, vagy így tejtődnek, és nekem kellnek ezek a külső kontextusok, illetve azok az ilyen példák, amiket át tudok utána tenni a saját kis üzleti életembe, és pont egy ilyen, most nem olyan rég volt ha már légiközlekedés, akkor egy Boeing válság, üzleti válság kvázi az egyik modelljüknek a rossz fejlesztési folyamata két katasztrófához vezetett, és ennek a katasztrófának az lett a vége, hogy a típust leállították évekre, és aztán az egész... Tehát már a max szót azt száműzték a marketingből, tehát olyan, hogy 737 max olyan nincsen, csak 8000-es kóddal van jelezve minden modellen, de a lényeg, hogy ennek volt egy olyan vizsgálata, ami a Boeingnak a management issue-ira hívta fel a figyelmet, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos döntéseket hogyan írta fel az üzleti gondolkodás, és az mennyire lett káros a szervezet, és én ebből pillanatban rengeteg dolgot kibírtam szintetizálni a projektjeink kapcsán, illetve a saját cégünkre nézve. Tehát én ezeket a fajta már metaforikus, allegorikus dolgokat szeretem inkább, mert ebben tudok úgy azonosulni, hogy szakmai dolgokkal foglalkoztatod, de mégis valahogy kimozdulhatsz a napi mókuskerék okozta ismétlődésből. És hogy ide csatlakozzak a Vetfel versennyel is, ugye nekünk az elején volt egy olyan célunk, hogy a pontos oprenteres közönséget, ezt a kezdő vállalkozói, kezdő belépő réteget szólítsuk mi is meg, és abba a funnelbe, amiben ti is ugye próbáltok építkezni tartalmakkal, mi is vagy beleférkőzzünk oda, és adjunk. Na de aztán a feedback az nem ez volt, hanem sokkal inkább az, hogy nekik már ez a fajta töménység, amit itt tolunk egy jó ideje most már szintén, az túl sok, és sokkal inkább a nagyobb cégek, nagyvállalatok, vezetői, döntéshozói, most mondtunk számokat már, de hogy ilyen milliárd feletti cégek vezetői tudnak a mi tartalmainkból inspirálni, mert megkapják azt, amit én is beszéltem, hogy
akkor az üdítő kivétel lesz ez a mai.
Kívülről lehet nézni magunkat. Igen, hát a Soprenteres adás
igen,
azért
igen,
is extra adás,
bocsánat,
azért
igen,
is extra adás, hogy meg tudjunk felállni ennek a vállalkozásnak.
Nem vagyunk, hogy mi is elindultunk a nagyok felé, tehát hogy abszolút azt látjuk, hogy az, amit mi gondoltunk, hogy az első vásárlástól az első milliárdig, hogy nagyjából ez lesz az utunk, de egyszerűen szükség van a nagyokra, úgyhogy mindezek a limitációk, amik korábban megvoltak, és amivel korábban rendelkezett egy Soprenteres áruház, azokat igyekszünk ugye folyamatosan ezeket a tech debteket úgy ledolgozni, hogy már ne legyen az limit egy akár több milliárdos webshopnak, hogy bérelhető platformon indítja el a saját webshopját.
Mit gondolsz arról, hogy egy webáruháznak a tulajdonosi részét kell igazán képezni, őket kell megfogni, őket kell kiszolgálni tartalmakkal, vagy sokkal inkább a szakemberek képzésén van a hangsúly, a csapaton, a tímen. Ti priorizáljátok egyiket a másikkal szemben, van ebben
nem különbség? Akarok, nem akarok egy klasszikussal élni, de kell egy csapat. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy cég igazán sikeres legyen és nagyra nőjön, teljesen mindegy, hogy mivel foglalkozik, ahhoz pontosan amiatt, mert a nagyra növés az gyakorlatilag arról szól, hogy van egy nulláról az egyre történő növekedés, és van egy egyről a százra. Tehát, hogy kell egy skálázódás. Ha a skálázódásban csak a tulajdonosi réteg az, aki a tudás gazdája, akkor felépül egy olyan cégstruktúra, ami gyakorlatilag alkalmatlan a skálázódásra, hiszen mindig ott lesz a tulajdonos, mint szűk keresztmetszet.
És erről már sokat beszéltünk az adásokban is, hogy ez azért egy elég erőteljesen magyar jelenség, hogy ott van a tulajdonos, és az elején meg ugye te is mondtad, ő is az, aki ezt drive-olja létrehozza, de ugye eljön az a pont, amikor el kellene kezdeni leválni róla feladatoknak, és itt szerintem nagyon nagy szerepe tud lenni egyébként akár nektek is az edukációban, illetve a magának az expónak, a konferenciáknak, hogy ne csak nekik adjon, hanem legyen, álljon bele abba is, hogy valaki logisztikusként jön el egy webáruháztól,
azzal állunk bele egyébként ebbe, hogy van egy csomó jegyfajtánk, például olyan csoportos jegyek, és azt látjuk, hogy vannak olyan cégek, akik évről évre úgy jönnek el, hogy nagy cégek, hogy 6-8-10 jeggyel érkeznek hozzánk. Pontosan
elhozzák, akkor elhozzák, a, csapatot,
elhozzák a kollégákat okosodni, tanulni, és ilyen FedEx Day-ként fogják fel ezt a dolgot, hogy van egy munkanap, menjetek, mindenki menjen be a saját maga által izgalmasnak tartott előadásra, írjátok össze a dolgokat, aztán utána tartunk majd belőle egy ilyen retrospektív meetinget, mindenki elmondja, hogy ő mire jutott, mik voltak a legérdekesebb dolgok, felvezetjük ezeket a dolgokat egy backlogra, aztán előbb vagy utóbb majd jól megcsináljuk őket. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez simán tud
ez
így működni.
Ez működik Inonicon belül, hogy, ha valaki abszolút kimegy egy konferenciára, abszolút, akkor arról kifele?
Inonicon belül mi tartottunk, most egy kicsit kevesebbet tartunk másokból kifolyólag, de ugye nálunk voltak ilyen akademi talkok, amikor egy-egy kolléga elolvasott egy könyvet, és abból a könyvből felkészülve, ugye vagy nyitott, vagy zárt, egy időben ez teljesen nyitott volt, tehát egyetemről innen-onnan jöttek, meg hívtunk oda le egyébként olyan keynote speakereket, akik a saját területünkön adott esetben tényleg izgalmasak voltak, és nagyon értékesek voltak. És ugye ez egyrészt ugye nekünk HR szempontból is nagyon fontos, hiszen egy olyan cégkultúra, ahol ez meg tud telepedni, az sokkal jobban vonza azokat az embereket, akik ugye, akik
erre agilisak, vagy
agilisak, és hát segíthetnek nekünk abban, hogy nagyra nőjünk, és távol tartja azokat, akik széket melegíteni mennének amúgy is egy céghez, és azt mondja, hogy csak legyen már 4 óra, hogy kiessen a toll a kezemből, mert már réges.
Van ilyen még a mai világban?
Figyelj, én azt gondolom amúgy, hogy a munkavállaló munkáltató közötti erőviszonyok, azok folyamatosan és baromi dinamikusan változnak. Annak függvényében, hogy például egy adott területen mondjuk éppen mekkora munkaerő többlet vagy munkaerő hiány van. Annak függvényében, hogy mondjuk egy COVID miatt be van-e kényszerítve egy csomó dolgozó otthonra, akik egy másfél-két év alatt megszokják azt, hogy most már otthonról dolgozom, és amikor ennek vége van, akkor azt mondja a munkáltató, hogy akkor tessék visszajönni mindenkinek azonnal dolgozni, és azt mondja a munkavállaló, hogy nem, hát ezt van 40 olyan cég, aki azt mondja, hogy home office, és akkor megyek szépen oda. Én azt gondolom, hogy ez egy folyamatosan változó egyensúlyi helyzet, és azokon a területeken, ahol jelen pillanatban a munkavállalók az erősebbek, ott igenis van olyan, aki azt mondja, kell egy raktáros, mert kell egy raktáros, aki tud kezelni targoncát, érted, szűk keresztmetszet, és mondjuk csavarjunk még egyet a dolgon, mondjuk erre a targoncásra mondjuk Sopronban van szükséged, vagy Győrben, ahol ugye Ausztria úgy elszívja az embereket, hogy öröm nézni. Azt mondja az egyik, hogy én 5 napból 2-szer részeg vagyok, de 3 napban józan. Tehát inkább akkor ülnék targoncára, de bejövök a másik 2 napban is, de hogy az lehessen már tudni, hogy én olyankor nem szívesen ülnék targoncára, mert felszúrom a mosógépet. Te meg ott vagy, hogy egyébként senki más nem tudja megcsinálni, mit mondasz? Gyere.
Csak vigyázz a mosógépre.
Gyere.
Összefoglaltuk szerintem, hogy miért lehet jó egy ilyen időszakban pláne kimenni, kilátogatni majd február 23-án az a e-commerce expo rendezvényen a Lurdiházba. És csak hogy spékeljük egy kis aprósággal, egy egyediséggel vett fel a versenyt, és ugye készül egy önálló podcast adással, és hát ennek apropóján is, meg azért, mert Robi vendégünk volt, van is egy kuponunk, 20%-kal kevesebbért tudjátok megvenni ma, illetve egészen a konferencia előtti napig bezárólag a jegyeket, hogyha a VFV Expo 2023-as kódot beírjátok a vásárláskor, akkor ezzel 20%-kal is bejebb vagytok, és tudjátok folytani akár más tartalmakra, akár más edukációs csatornákra. Próbáljátok ki, és gyertek minél többen, mert hogy Robi is célzott rá, nem fontos, hogy csak a cégvezető jön, sőt, igazániból akkor lesz igazán hatékony a rendezvény, hogyha minél több kollégával, minél több típusú területről tudtok jelen lenni, fejlődni, tapasztalni, networkingelni, és ezt a kártyát kihasználva új ajánlatokat, új szerződéseket köpni. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Hamarosan találkozunk, és jövünk a második évaddal. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
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 Ez volt a Vedd fel a versenyt podcast a digitális kereskedelemről. Köszönjük, hogy velünk voltál, és ne hagyd ki további adásainkat sem. További tartalmakért és inspirációért csatlakozz közösségünkhöz, és iratkozz fel csatornánkra. Hamarosan találkozunk!